Önök a Bocskai Rádiót hallják, a Clevelandi Magyarok hangját, a 88,7 MHz-en.
Szeretettel köszöntünk minden kedves rádióhallgatónkat, a mikrofonnál Csibi Lórend,
Molnár Zsolt,
Stróber László,
Margita István
és Simon Benedek Zsuzsa.
Lesz tavasz egyáltalán? Mondja már meg valaki, mert a meteorológusok sem tudják, úgy néz ki. Hatalmas zimankós idő volt a tegnap, de ma már süt a nap, olvad a hó.
De annak ellenére gyönyörű szépen nézett ki.
Igen, nagyon szép volt, rengeteg fotó van. Fotó készült.
Ez az új típusú tavasz különben.
Reméljük. Reméljük. No, de vágjunk bele a mai jubileumi ünnepi adásunkban, melyet teljes mértékben a rádió múltbéli munkatársainak szentelünk, ezzel is hálánkat kifejezve áldozatos munkájukért. Mivel nem lesz kalendárium, engedjenek meg egy fontos, hogy dolgot megemlítsek. A közelmúlt jó pár ünnepi alkalmat szült, bár sem a Facebook, sem a levelező listák nem voltak tőlük hangosak, alig-alig volt bejegyzés, hogy az évkör kiemelkedő pontján voltunk. Bizony ott volt a természettel összhangban élő népek egyik legfőbb ünnepe, a tavaszi napi egyenlőség. A megújulás, az újjáéledés, a világ virágba borulásának ünnepe. A fény a kis évkörben felülkerekedik a sötétségen. Egyre hosszabbak a nappalok. A lelkünket is beragyogja a teremtő fénye. Így kapunk lehetőséget, hogy gyarlóságunk ellenére egyre nemesebbé váljunk. Arra kelnek az ünnepek, hogy kellő időt és lehetőséget adjunk magunknak észrevenni és megélni a teremtett világ eme finom rezdüléseit. Most jött a gyümölcsoltó, majd jött a gyümölcsoltó boldogasszony napja. A női állapot legszebb és legszentebb kiteljesedése. Az életfogadás képessége. Vigyázzunk az ünnepeinkre, hogy nem esedhessünk általuk. A rádiónk 30. születésnapja is ilyen ünnep volt, talán nem ennyire magasztos, de felemelő érzésekkel töltött el a tegnapi ünnepségünkön résztvevő emberek gratulációi. Ezek természetesen a múltbéli kollégáinkat illetik elsősorban, majd következünk mi is, akik most visszük tovább az értékeinket. Nagy köszönet mindenkinek, aki eljött és részt vett a tegnap ünnepségen, név szerint dr. Bencsik Zita, New York-i vezető konzulasszony, dr. Szentkirályi Endre, dr. Pereszényi Pintér Márta, Böjtös László tiszteletbeli konzul úr, és mindenkinek még egyszer nagyon köszönjük a részvételt. A Tommy Spacesnek pedig nagy-nagy köszönet a rengeteg finom süteményért és a finom, nagyon finom, hatalmas diótortához, amelyikből mindenki megkóstolhatta. Mindenki a 10 ujját nyalogatta. Köszönjük Tomisnak. És most folytatjuk az adásunkat egy rövid egyházi adással.
Igen, az egyházi adásunk keretében dr. Fazekas László, nyugdíjas baptista lelkipásztor ige hirdetését hallgassuk meg. Az ige hirdetés is kapcsolatban áll a jubileumi adásunkkal.
Szeretettel köszöntöm a rádió hallgatókat a jubileumi megemlékezés alkalmából. A megemlékezésnek, visszatekintésnek nagyon sokféle irányultsága és lehetősége van. A szerteágazó célok és emlékezési formák mindegyikére jellemző azonban a tapasztalatból nyerhető tudás és bölcsesség. Természetesen eltérően figyel, memorizál és von le következtetést egy visszatekintő ifjú, egy vén, egy politikus, egy-egy tudós. Nekem, mint lelkipásztornak a Biblia a vezérfonalam. Igeidézet. Csak el ne felejtkezzél azokról, amiket Isten cselekedett veled. Emlékezz meg az útról, amelyen vezettelek, és így ünnepeljetek. Legyen szent gyülekezésetek, és emlékezzetek. Olvassuk az Ószövetségi Szentírásban a figyelmeztetéseket. Az Ószövetségi népnek is vannak emlékezései, ünnepei. Ezek közül a legjelentősebb és meghatározó, ami Urunk Jézus Krisztusnak az ember megmentéséért történt halálára, testének megtöretésére, vérének kiontatására való emlékezés. Az emlékezés tehát Isten igéje szerint való a hívő emberek életében és gondolkodásában. Azután az igazak emlékezete is áldott a megemlékezés során, van olyan parancsunk is, hogy emlékezzünk meg elődeinkről. A megtapasztalások és emlékezések ünneplésébe a fiatalokat, az utódokat, a minket követő nemzedékeket is szent kötelességünk elvezetni és ide belevonni. Köszönjük a rádió valamennyi munkatársának és az Új Hazánkban tevékenységet folytató munkatársaknak, hogy elhagyott szeretett magyar népünk és az itt élő magyarság között lelki hidat építenek. Vonatkozik ez a múltbeli munkatársakra és a jelenlegi munkatársakra is. Nos hát, a rádiónak és a hallgatóinak ezekkel az indoklásokkal kívánok Istentől megáldott jubileumi ünnepet. Legyen a visszaemlékezésben látható és megfogalmazott Isten gondviselése, vezetése, minden hatósága. Elégedettek és hálásak lehetünk, hogy az elmúlt 30 évben a rádió hullámon keresztül magyar nyelven is megszólalhat az ige, és a magyar emlék, a történelem és az értékrend. Nem lehetünk kellően hálásak azért, hogy az Isten szavaként tisztelt íge sugárzásának és hallgatásának nem voltak külső akadályai, hogy szabadon szólhat a Magyar Rádió, és hirdethetjük a rádióban Istennek ígéjét, és hozhatjuk magyar népünk emlékeit, lelki kincseit, történelmi hagyományait. Azon kívül a rádió a különböző közösségeket is lelki közösségbe vonja, a gyülekezetek lelkészei, énekesei, egyéb szolgálattevői egyetértésben végezhetik ezt a munkát. Mint nyugdíjas lelkipásztor, idősek, betegek, családok látogatásakor boldogan és elégedetten láttam és hallottam az elmondásokból, hogy szeretik a rádiót, és szerető magyarjaink milyen örömmel kapcsolják be az adásidőben a rádió. Értékeljük az elvégzett munkát, és azokat, akik ezt elvégezték. Az én 2 évtizedes tapasztalatom alapján ez ne tűnjék személyválogatásnak, így főképpen Berta László és Elek Kálmán testvérekre gondolok, és főhajtással tisztelgek előttük, a többi névtelen, de nagyon fontos munkatárs mellett. Berta Lászlóval utoljára halál előtt néhány nappal találkozhattam, amikor megható módon ő is imádkozott, és megköszönte a múltat és a munkatársakat. Örömmel vettem tudomásul, hogy életének legnagyobb kincse ez a lelki munka volt, amit a rádióban és a nyomdában a hívők javára tevékenykedhetett. Elek Kálmán testvérrel is találkoztam, ugyanúgy az utolsó napjaiban a magyarok idősek otthonában, amikor szellemi képességeinek birtokában egy-egy örömteljes arcrándítás mutatta azt, hogy együtt vagyunk és együtt emlékeztünk a múltra. Legyen tanúsága következménye a jövőre nézve is a megtett útnak, az elvégzett szolgálatnak. Péter apostol írta az őskeresztény gyülekezetek tagjainak, hogy az emlékeztetés által ébrezgeti őket, és feltett szándéka, hogy ennek az emlékeztetésnek még halála után is legyenek következményei. Köszönjük azt, hogy ma is vannak munkatársak, akik a lelki következményeket tovább viszik és tovább folytatják. Az ige tartozó feladatok mind a belső munkatársakra, mind a beszolgálókra nézve is kötelezőek, hogy azok a gyermekek, ifjak, akik egy-egy március 15-i ünneplés vagy karácsonyi istentiszteleti adásban megszólalnak vagy részt vesznek, tanuljanak tőlünk az emlékezésben, és nyomdokainkba lépve folytassák a munkát, ne csak folytassák, hanem legyen szívügyük is az ügy szeretet. A folyamatos igetanulmányok a rádióban jelentős időhányaddal szolgálják magyar népünket itt az itteni viszonyaink között. Isten igéje arra irányítja a figyelmünket, hogy elhagytuk egykori szeretett magyar hazánkat, a földrajzi értelembe vett őshazát, kaptunk itt megfelelő lehetőséget és életteret az új hazánkban, de egyidejűleg az igehirdetések arra is utalnak, hogy nincs itt maradandó városunk, hanem figyelmünket az örökkévaló mennyei honra irányítják ezek az igehirdetések. Papi szolgálatot végez tehát a rádiós szolgálat és a rádió valamennyi munkatársa. Így tisztelettel mondunk köszönetet Csibi Lóránd, Hargitai István, Molnár Zsolt, Strúber László és Simon Benedek Zsuzsanna munkatársaknak, és köszönjük az ő elkötelezettségüket. A papi életformára szokták azt mondani, hogy szolgálnak a gyülekezetben a lelkipásztorok. Egy ilyen társadalmi templom a rádió, amikor is a rádió munkatársai szolgálnak. Abban az értelemben, ahogy az Úr Jézus Krisztus beszélt a szolgálatról, ő nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon másoknak. Nos, a rádió munkatársai önmaguk erejét idefordítva, munkájukon túlmenően megrövidítik saját szabadidejüket, anyagi eszközökkel, gépkocsival, lelki energiával végzik munkájukat. Szolgálat ez a legnemesebb értelemben, papi szolgálat a társadalom javára. Végezetül szóljon Istennek igéje búcsúzásképpen Péter apostol első levele, első rész második verse szerint. Kegyelem és békesség adassék nektek, bőségesen az Istennek és a Jézus Krisztusnak, a mi Urunknak megismerésében. Köszönet a most dolgozó munkatársaknak és valamennyi rádió hallgató nevében imádságban hordozzuk azoknak az életét, akik szolgálnak népünk javára. Ezt a rövid elmélkedést zárja imádság Isten iránti tisztelettel. Mennyei édesatyánk, köszönjük azt, hogy te vagy az, aki kihívtál bennünket ebből a világból, magyarnak születhettünk, hívőkké lehettünk. Légy áldva és magasztalva azért, hogy a rádió munkatársai ugyanebben a lelki légkörben szolgálják itteni magyarságunkat, és gondoskodnak lelkünkről, elkötelezettségünkről, hitbeli értékeinket továbbítják a következő generáció felé. Urunk, a te kegyelmedet, a te gondviselésedet és áldásodat terjeszt ki azoknak az életére, akik így szolgálnak közöttünk. Nagyon nagy a rádióhallgatók tábora, és nagyon nagy az értéke a rádió munkatársainak és az ő munkájuknak. Légy áldva és magasztalva érettük az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen.
Téged áldva dicsér, földön égen minden, nagy vagy nem érthetsz, véges értelem. Nagy kiába dicsőséges üldője, minden Isten fiába, de minden marasztalás. Nagy király, fenséges úr király, Isten fia, tied minden magasztalás. Szent sereg, előtted hajt fejed, hosannát zeng, te vagy a szent, téged imád. Nincs más név, te vagy az üdv, az élet Jézus. Megtartunk, szabadítunk, csak te vagy a fény. Nagy király, imádunk nagy király, hatalom üd, áldás erő, minden tiéd. Nincs más név, te vagy az üd, az élet Jézus. Szabadító csak te vagy, te vagy a fény. Szent vagy, szent vagy, szent vagy, felséges Isten, mindörökké Úr vagy, és erőd végtelen. Nagy király, egységes földjárt, értelmes szent sereg, előtted hajt fejed, hosannát zeng, te vagy a szent, téged imád. Hosannát zeng, te vagy a szent, téged imád.
Az egyházi adásunk keretében az elmúlt percekben dr. Fazakas László, nyugdíjas baptista lelkipásztor ige hirdetését hallottuk. A tegnapi ünnepségünk egyik díszvendége, Magyarország nagykövete Dán Károly úr lett volna, de sajnos elfoglaltsága miatt nem tudott részt venni ezen a jubileumi műsoron, de telefonon kollégánkkal, Molnár Zsolttal szívesen beszélt a rádió fontosságáról egy nemzeti kisebbségi csoport életében. Ezt hallgatjuk most meg a következő percekben.
Kedves rádióhallgatók, a következőben egy telefonos interjúban keresem fel Dán Károly nagykövet urat a Magyarország New York-i főkonzulátusáról. Sajnos a nagykövet úr meghívásunknak nem tud eleget tenni és nem tud részt venni a rádiónk fennállásának 30 éves évfordulójának ünnepségén, ugyanis nem lesz Amerikában azon a napon. Jó napot kívánok, nagykövet úr! Köszönöm, hogy vállalta, hogy egy interjú formájában elmondja gondolatait a Clevelandi Magyar Rádió fennállásának 30. évfordulója kapcsán.
Én köszönöm a lehetőséget, hogy itt lehetek a hallgatókkal. Jó napot kívánok mindenkinek!
Ha valamit szeretne mondani az ünnepség keretén belül, úgy a hallgatóknak, vagy a rádiótnak, otthont adó egyetemnek.
Természetesen. Önmagában öröm azt hallani, hogy egy ilyen fontos intézmény, mint egy rádió 30 év után jól működik, és a magyar diaszporát szolgálja. Nagyon fontos az, hogy a magyarok, különösen azok, akik fiatalon jöttek el Magyarországra, vagy esetleg már az Egyesült Államokban születtek, azok halljanak magyar szót a családom kívül is. Ebben egy ilyen rádiónak óriási jelentősége van. Nagyon fontos azért is egy ilyen rádió, mert a diaszpora tájékoztatása azokról az eseményekről, amelyek Magyarországon történnek, illetve hogy Magyarország a nagyvilágban mozog, ahogy magát viseli, nagyon fontos, hogy egy olyan hang szóljon hozzájuk, amelyeket ismernek, amelyeket beszélnek, amelyiket valamilyen módon magukénak éreznek. És úgy gondolom, hogy a Bocskai Rádió ebben a tekintetben egy nagyon fontos intézmény Clevelandben. Ráadásul 30 éves ez a rádió, ami önmagában is mutatja azt, hogy évtizedekig a magyarság fent tud tartani egy olyan intézményt, amelyik a szívéhez közel áll. A 2014-es év egyébként egy nagyon fontos év a magyarság tekintetében. A mi nemzetünk életében először a magyarság, mint nemzettest, annak minden tagja és minden tagjának minden polgára egyenlőként vesz majd részt az április 6-án megrendezett parlamenti választásokon. Ilyen a magyar történelemben még nem volt. Ha belegondolunk abba, hogy ebben az évben az első világháború kitörésének 100. évfordulójára is emlékezünk, amely kétségtelen a modern Magyarország sorsának és életének meghatározó eseménye volt, akkor úgy gondolom, hogy az a teljesítmény, amit az elmúlt 4 évben magunk mögött tudhatunk, az egy nagyon reménykeltő jövendőt mutat, illetve rajzol ki előttünk. A magyar nemzet önállóságában, erejében bízva, mindent ezekre alapozva, és az összes elszakadt részét szorosabban magához kötve tekint maga elé, és ebben úgy gondolom, hogy a magyar nyelvű mérsékelten tájékoztató sajtó, akár legyen az írott, vagy rádió, esetleg olyan tévéadások, amelyek a diaszporában itt-ott működnek, ezek mindenképpen abban segítik a távolba szakadt magyarságot, hogy egy erős, öntudatos és konszolidált politikai közösségként is viselkedjen abban az országban, illetve azokban az országokban, amelyek befogadták őket.
A nagykövet úr hogy látja, hogy fontosabb szerepet tud-e betölteni egy rádió, mint egy írott sajtó?
A rádiónak megvan az előnye, hogy mindenképpen gyorsabban tud reagálni dolgokra, és meg tudja szólaltatni mindenkit a saját hangján. Ezt nyilván előknek kell látniuk, hogy a saját szerepüket és hogyan látják egy adott közönségen belül. Én annyit tudok, hogy amikor Clevelandben járok, akkor a Bocskai Rádiót mindig be szoktam kapcsolni, és mindig meg szoktam hallgatni. Egy 3 órás adás vasárnap, akkor, amikor egyébként mindenki családi körben és ott van és otthon. Tehát van ideje arra, hogy figyelj a világra, van ideje, hogy befogadja azt, amit lát és hall, úgy gondolom, hogy ez egy egyedi lehetőség. Mindenképpen nem is véletlen, hogy egy olyan városban született, ahol a legnagyobb magyar diaszpora gyülekezett ugye a II. Világháború után. Mindenképpen úgy gondolom, hogy amennyiben mi is tehetünk ezért bármit, maximálisan számíthatok a segítségünkre, és úgy gondolom, hogy a helyi magyarság is tudja a Bocskai Rádió értékét, és minden bizonnyal segíteni fog abban, hogy a rádió a munkáját tovább folytathassa.
Nagykövet úr, már nagyon közel van a magyarországi választás napja. Azt szeretnénk kérdezni, hogy haladnak a felkészüléssel itt az amerikai kontinensen.
Itt már nem először fog megtörténni az, hogy magyarok külföldön is szavazhatnak, tehát kollégáim már bizonyos fajta rutinnal rendelkeznek ennek a levezérésében. New Yorkban számítunk itt az Egyesült Államokban a legnagyobb tömegre, a legtöbb jelentkezőre. Mindenképpen azon leszünk, hogy az a szavazás az első pillanatától kezdve annak a végéig, tehát reggel 6 órától az esti zárásig, urna zárásig zavartalanul menjen. Felkészülünk arra is, hogyha az idő rossz lesz. Próbálom segíteni abban, hogy a várakozóknak akkor ne kint a szabad ég alatt, hanem egy konzuli várakban kelljen addig állniuk, amíg a szavazatokat le tudják adni. Felkészültünk arra, hogy befogadjuk, illetve fogadjuk a Budapestről érkező választási bizottsági tagokat, akik majd annak a tisztességes levezényléséért is felelnek. Magam és a munkatársaim úgy gondolom, hogy mindent megtettünk azért, hogy az egyébként valóban történelmi jelentőségű választás Amerikában is, és azonban New Yorkban is zavartalan megtörténjék. És abban az ünnepélyes és emelkedett hangulatban, ahogy egy ilyen súlyú eseménynek le is kell zajlania.
Még azt szeretném kérdezni, hogy az itteniek részéről folyamatos-e az érdeklődés, és milyen részvételre számítanak a választás napján itt Amerikában?
A számok tekintetében nagyon nehéz véglegeset mondani, mert még 3 hét hátra van. Mindenképpen ezres nagyságrendben várom szavazatokat a magyaroktól, akik személyesen fognak majd megjelenni a New York-i választókerületben. Ami kapcsolatunk Clevelanddel az mindig is zavartalan volt, egy egészen szoros együttműködés alakult ki Böjtös László és közöttünk, de ez már nem is mostanra datálódik igazából. Én tiszteletbeli főkonzulat már washingtoni időmből, tehát jó 10 éve ismerem, és egy olyan fajta igazán elkötelezett, felvilágosult és hatalmas szívvel rendelkező, a szó legjobb értelmében szolgáját ismertem meg a magyar nemzetnek benne, akinek a barátságára és akinek a munkájára igazán büszke vagyok. És Lászlón keresztül a Clevelandiek is mindig eljutnak hozzánk, és úgy gondoljuk, hogy abban a tekintetben is tudunk mindig rajta keresztül segíteni, hogyha valaki a regisztrációját vagy a szavazatát itt az Egyesült Államokban szeretné. Innen az Egyesült Államokban szeretné lebonyolítani, illetve itt szeretné leadni.
Így van, mi is nagyon hálásak vagyunk a Böjtös úrnak a munkájáért, amit itt Clevelandban végez. Ha még egy pillanatra visszatérhetünk, mondta, hogy körülbelül ezres nagyságrendben fognak menni a konzulátusra szavazni. Valami adatot tud-e mondani azokról, akik levélben fognak szavazni? Körülbelül hányan lesznek?
Arról sokkal nehezebb, mivel a regisztráció az egy websájton keresztül zajlik, és azt mindenki valakinek személyesen magának kell megcsinálni, és ez nem rajtunk keresztül megy. Értem. De minden bizonyal lényegesen nagyobb számokra lehet számítani.
Nagykövet úr, nagyon szépen köszönöm, hogy vállalta ezt az interjút, köszönjük szépen a konzulátus eddigi támogatását, és bízunk abban, hogy a jövőben is a konzulátus és a Bocskai Rádió jól fog közreműködni.
Köszönöm szépen, még zárszóként annyit szeretnék elmondani, hogy abban a fajta emelkedett hangulatban készülünk a március 15-ére, ahogy egy ilyen választási évben, különösen egy ilyen különleges választási évben illik. Itt már régi szokás az, hogy mindig együtt ünnepünk a magyar szervezetekkel, és azokat, akik távolabb vannak, azokat vagy én, vagy a munkatársaim aztán vasárnap folyamán az ő ünnepségeiken is végiglátogatjuk, és ott is felszólalunk. A Magyar Házban most fel fog lépni az Életfa népzenekar, fel fog lépni Varga Tamás csellista, aki a Bécsi Filharmonikusoknak a szóló csellistája, Tamás Kodály szólószonátával fog részleteket játszani, és a helyi csertészek együtt megrendezett ünnepségen az ünnepi szónokok azok ki fogják emelni nem csak ennek az ünnepnek a különleges jelentőségét, hanem azt is, hogy hogyan illeszkedik ez a magyar nemzet életébe itt az Egyesült Államokban és Magyarországon is. És én is szeretném megköszönni a Bocskai Rádiónak azt a munkát, amit végez a magyarság szolgálatában, és amennyiben a továbbiakban is bármilyen együtt tudunk működni, akkor itt mindig megtalálnak bennünket, ránk mindig számíthatnak. Köszönöm szépen a lehetőséget.
Köszönöm szépen még egyszer. Viszontlátásra.
Viszontlátásra.
Önök a Bocskai Rádiót hallják, a Clevelandi magyarok hangját, a 88,7 MHz-en.
Az elmúlt percekben Dán Károly, Magyarország nagykövetét hallottuk. Mint már említettem, a mai műsorunk eltér a megszokottól, ugyanis a John Carroll Egyetemen a magyar rádióadás sugárzása éppen az idén lesz 30 éve, hogy elkezdődött. Ez az ünnepi adás ezt az elmúlt 30 évet hivatott átfogni, föleleveníteni a múltat, megszólaltatni régebbi műsorvezetőket, hallatni újra a hangjukat. Egyesekkel itt fogunk beszélni élőben, másokat telefonon érünk el, néhányukról azonban sajnos csak megemlékezhetünk, ugyanis ők már nincsenek közöttünk. De hálánkat és nagyra becsülésünket így is ki tudjuk fejezni mindazoknak, akik ezekben a hosszú években fáradtságot nem kímélve vasárnapról vasárnapra készítették a tartalmas és érdekes, értékes és nevelő, informatív és magyarság tudatemelő műsorokat. Itt kell megemlítenem, mielőtt tovább megyünk, hogy a rádió múltjáról az anyagot Molnár Zsolt szerezte, kereste föl az embereket, sok-sok fáradtságos órájába került, amíg összeszedte ezeket, rendszerezte, a hanganyagokat kitisztította és időrendi sorrendbe rakta. Természetesen segített neki az elmúlt hetekben a rádió legelső gyakornoka, Bábi Juanita is, aki szintén szorgalmasan kivette részét ennek a műsornak az előkészítésében. Hargita István kollégánk pedig az angol részével volt elfoglalva, fordította magyarról angolra és angolról magyarra mindent, amit úgy gondolt, hogy fontos lehet és érdekes a hallgatóink számára. A tegnap ünnepségen szintén István beszélt a nagy érdemű közönségnek a rádió múltjáról, jelenéről és természetesen a mi jövőbeli elképzeléseinkről is. Egy-egy dallal megszakítjuk a beszédeket, az élőbeszélgetést, a felvételeket. Már Skype-on kapcsolatban vagyunk néhányukkal, akiket az adásunk ideje alatt, akikkel beszélgetni fogunk. Nyílt napok vannak a rádiónál, ezért a háttérben, ha hallanak beszédet, járkálást, akkor jönnek-mennek a vendégek. Ez nem tőlünk függ. És már is itt van velünk Bocskai Klári, Tóth Klári. Szeretettel üdvözlünk, Klári, te vagy az első vendégünk. És köszöntjük a többieket is, akik a Skype-on velünk vannak, a Cár Laciékat, Kádár Daniékat, Gulden Julikát, a Bugnyár Zolit, a Bognár Tibit, mindannyianukat szeretettel üdvözlünk, és lesz most egy dal, és utána jövünk vissza. Di radio, tombola di ridori darido, e di anuri murio. Rivolta si saxofon, il buco viri vori vibrofon, e meg nem állhatom, poi torrokó. Szállnak szívemen át melódia, és úgy
ez a bús világ jó. Ha szól a riddi-raddi rádió, tombol a diri-dari-dáridó, mulatni kell, mivel mulatni jó. Szól a riddi-raddi rádió, tombol a diri-dari-dáridó, egy ilyen uri-muri jó. Rifolt a sziszi-sziszi szakszofon, és rúg a viri-vari vibrafon, én meg nem állhatom, folyton rokon. Szállnak szívemen át melódiák, és hogy gyönyörű lesz a gús világ. Jó, ha szól a riddi-raddi rádió, tombol a diri-dari-dáridó, mulatni kell, mivel mulatni jó.
Kedves hallgatóink, a tegnapi beszédemből szeretnék most egy pár sorral beszámolni, tehát az az a Bocskai Rádiónak a 30 éves szerepéről. Hát bizony, a 30 éves magyar nyelvű rádió adás távol hozzá, távol a hazától tényleg mérföldkő, és valóban érdemes arra, hogy megünnepeljük. Nos, lássuk, hogyan is kezdődött az egész. Miként született meg a magyar rádió műsor? Gyorsan röppenjünk vissza az 1980-as évek elejére, amikor egy Tóth András nevű fiatalember a diákévei töltötte itt, ezen az egyetemen. Történetesen András közvetlen szomszédja volt a közismert rádió személyiségnek, Szappanos Ferencnek, kinek a vasárnap délutáni rádió műsora a WDOK állomáson délután 1 órakor kezdődött. Szappanos műsora többnyire tradicionális magyar nótákat és cigányzenét sugárzott, aminek a repertoárja a későbbi időkben néhány korszerűbb zeneszámot is tartalmazott. Minden esetre a Szappanos Rádió igen jelentős benyomást kelthetett Andrásban. Amikor a magyar szappanos óra megszűnt körülbelül 1984-ben, léteztek más magyar nyelvű rádióműsorok is, de Tóth András mégis úgy érezte, hogy sok éveken át beidegződött vasárnap délutáni magyar műsor jelentős űrt hagyott maga után. Tehát amikor itt a JCU stúdiójában lehetőség nyílt arra, hogy magyar adás töltse be a vasárnap délutáni üres órát, Tóth András Kossuth Rádió néven elindította a magyar rádióműsort, ami főleg népzenét, magyar nótákat sugárzott azokból a lemezekből, amelyeket András édesapja szomszédjától, Szappanos Feritől vásárolt. A Kossuth név jól jött, mert Kossuth az 1852-es diadalmas amerikai útján Clevelandbe is ellátogatott, s neve még ismeretes volt néhány amerikai hallgató előtt is. András igyekezetét oroszlán részben támogatta a magyarul jól beszélő Gulden Julianna és Bocsai Klári, majd később Ozsvát Judit. Julika kiváló magyar beszédkészsége logikussá tette, hogy ő olvassa fel a híreket és a közösségi tevékenységeket, beleértve a magyar cserkészek aktivitásait is. Így lett a magyar adás az első nemzetiségi rádióműsor, amit a JCU tornyában elhelyezett stúdióból sugároztak. Nem sokkal azután a többi nemzetiségi programok is létrejöttek, mint arra lehetőség kínálkozott.
És akkor felelevenítve a régi műsorok hangulatát, ezennel hallgassunk meg, meg azt a dalt, amivel Gulden Júlia mindig kezdte az adását, majd egy régi hangfelvételt 1986-ból, amikor Júlia olvassa a clevelandi hirdetéseket.
Álom, s a végén mosolygó bálás. Clevelandi híreink következnek. A Szent Erzsébet templomban a 9016 Buckeye Roadon 1986. április 20-án délután 14:30 órai kezdettel ökumenikus istentisztelet lesz a Clevelandi és a Cleveland környéki magyar egyházak részvételével. Igét hirdet Juhász Imre és dr. Nyeste János. Ugyancsak 1986. április 20-án déli 12 órától délután 5 óráig lesz a Szent Erzsébet templom helyiségeiben a Clevelandi Magyar Történelmi Társaság irányítása alatt működő Magyar Múzeum megnyitó kiállítása. Kérünk minden magyart és érdeklődőt, hogy nagyszámú megjelenésükkel tegyék emlékezetessé és sikeressé a Történelmi Társulat első kiállítását. A kiállítás alatt édességeket és frissítőket szolgálnak fel. A kiállítás ingyenes, őrzött parkolás várja a közönséget. Mind a két rendkívüli eseményre nagy szeretettel várja Cleveland és környékének a lakosságát a rendezőség. A Westside-i Magyar Református Egyház Bocskai István kultúrköre 1986. április 26-án szombaton este 7 órai kezdettel táncmulatsággal egybekötött népköltészeti és népi tánc estet rendez az egyházközség Calvin termében. 15300 Purtis Avenue, Cleveland. Nagyra becsült vendégünk a clevelandi magyarság által már jól ismert Farkas András, népdali slágerénekes, aki magas színvonalú programmal tulipános kerté varázsolja esténket. A régen várt műsor, közkívánatra Koncz Zsuzsa turnéja, Koncz Zsuzsa legenda, minden idők legnépszerűbb és legsikeresebb énekesnője. A műsorban örökzöld melódiák és új slágerek. Ugyancsak Bródi János, István a király társszerzője, a fonográf alapító tagja. Zenei részletek az István a királyból. Kísérők Móricz Mihály, Bornai Tibor, Lengyelfi Miklós és Németh Oszkár. Clevelandban lesznek április 27-én, vasárnap délután 4 órakor a Lakewood Civic Auditoriumba. Jegyek kaphatók a minden Ticketrunnál 8, 10 és 12 dollárért.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Gulden Julikának a hangját hallottuk, aki pillanatnyilag Magyarországon él, és akinek tudomásunk szerint 1984 és 86 között volt jelentős szerepe a rádióműsorok szerkesztésében és lebonyolításában. Most a legjobb tudomásom szerint élőben vagyunk Julikával. Szervusz, Júlia, üdvözlünk!
Jó estét! Vagy hát jó napot kívánok, jó estét kívánok!
Üdvözlünk a műsorunkban, és azt szeretném tőled legelőször kérdezni, hogy milyen volt hallani a régi hangodat, a saját hangodat?
Hát mikor ezt a Zsolt átülte valamelyik nap, akkor nagyon ledöbbentem, mert én ilyet még nem hallottam. Tehát én 30 éves felvételt magamról, és nagyon furcsa volt. Azt vettem észre, hogy nagyon magas a hangom. Lehet, hogy most is, én nem tudom, nekem szokatlanul magas volt, furcsa volt. De ugyanakkor érdekes volt, hogy már akkor nagyon-nagyon sok különleges program volt a városban, ugye, ahol el lehetett járni magyaroknak. Érdekesnek tartom, hogy pont azt olvastam fel, amikor jöttek a Koncz Zsuzsáék, meg a Bródi Jánosék. Hát ez egy óriási dolog volt akkor 86 tavaszán, körülbelül most, tehát most volt. Ugye? Tehát ez nagyon nagy dolog volt, és nagyon készültünk, és nem akartuk elhinni, hogy ők eljönnek Clevelandbe, tehát nagyon nagy dolog volt.
Ez a hangfelvétel a Magyar Történelmi Társulat számára is nagy, mert az ő első kiállításukat jelentetted be benne. Gondolom most ők hallgatják, és nagyon örültek ennek.
Azt szeretném kérdezni tőled, hogy kerültél kapcsolatba a rádió? Tehát hogy vállaltad el a rádiónak a szerkesztését?
Én gondolkoztam most már napokon keresztül, hogy ez hogy történt. Ugye én oda jártam egyetemre, Junkyroll-ra jártam egyetemre, ott végeztem, és a Tóth Andrást én ismertem a barátnőmön keresztül, mert ők meg együtt jártak, azt hiszem, általános iskolába, és valahogy a barátnőm, aki nem volt magyar származású, ő mondta nekem, hogy hát neki van egy magyar származású ismerőse itt az egyetemen, és bemutatott, és akkor valahogy mondta ez a fiú, nem tudom, hogy kapcsolatba kerültetek vele a tartandással.
Igen, sajnos nem tudott eljönni a tegnap.
Őtől lekaptuk ezt a hangfelvételt.
Ja, értem, ja. És akkor ő mondta, hogy hát ő csinálja, de hát ő nem tudott talán annyira magyarul, vagy nem emlékszem, mert én velem angolul beszéltem, És akkor valahogy talán ő javasolta, hogy hát ő neki megvan egy ilyen, neki volt ilyen FCC engedélye, nekem nem volt, és akkor ugye voltak ilyen szabályok, hogy csak úgy állhat valaki mikrofonhoz, hogyha legalább egy olyan valaki van a stúdióban, akinek van FCC igazolványa, és akkor ő volt az az ember, és azért nekünk nem kellett letenni ezt a vizsgát. És akkor ő volt a mérnök, és én vittem, vasárnaponként vittem be a lemezeimet, amiket úgyis volt egy ilyen listám, meg...
Még azt szeretném kérdezni, hogy érkeztek hozzád visszajelzések már akkor a hallgatóktól, esetleg barátaidtól, hogy szeretik, amit csinálsz, jó dolog?
Igen, volt, hogy telefonáltak a barátaim innen-onnan, tehát hogy hallgatták. Én azt hiszem, hogy akkor régen, a 80-as években én nem hiszem, hogy olyan nagy távolságban lehetett hallani, tehát eléggé korlátozott volt akkor a rádió, de azért így a nyugati oldalon is néha így felhívtak, persze ugye vonalas telefonon, tehát csörgött a telefon, és felvettük a telefont, és egy kicsit beszélgettünk, de igen, szóval így mondták.
És úgy mondod, hogy ez elégtétel volt? Elégtétel számodra, hogy szeretted, amit csináltál?
Én szerettem, mert én abban az időben, meg most is, én nagyon szeretem a magyar zenét, és a 80-as években ugye az egy ritkább volt, úgymond Magyarországra járni, és akkor ugye beszereztem ezeket a lemezeket, és cipeltem haza a hátamon, hátizsákba azt a rengeteg lemezt, és néptánc, a népzenét is nagyon szerettem, és ez egy olyan jó alkalom volt, hogy ez nekem számomra nagyon jó buli volt, hogy én összeválogattam a saját kollekciómból azokat a számokat, amiket én szerettem hallgatni.
Julika, nagyon szépen köszönjük, hogy élőbe itt voltál velünk, és még egyszer köszönjük neked, hogy a fáradtságos munkádat. És ha erre jársz, akkor szívesen látunk, akár a stúdióba, akár csak találkozásba.
Köszönöm szépen, és további sok sikert és jó munkát kívánok.
Mi is köszönjük szépen.
Folytassuk ott további történelmi áttekintésünket. A következő, akivel fogunk beszélni, Bócsai Szuszi, Tóth Klára. Itt van bent a stúdióba, de addig is hallgassuk meg a Neoton Familiától az Egyszerű Kis Zene című számot, amit nagyon sokszor tett be ő az ő műsoraiba.
Yeah!
kedves hallgatóink, érkeznek a vendégeink. Itt van mellettünk Osváth Judit. Szervusz, Judit!
Szervusztok! Szeretettel köszöntöm én is a kedves hallgatókat.
Az elmúlt percekben a Neuton Familiának az Egyszerű kis zene című dala szólt, amelyet Bocsai Klári ezzel a dallal kezdte a rádióadásait. Nagy örömünkre szolgál, mint az előbb már mondtam, itt van Bocsai Klári is. Szervusz Klári, Tóth Klári most már, ugye?
Igen, szervusztok, én is köszöntelek.
Szeretettel üdvözlek, és a kollegalitás nevében engedtessük meg, hogy tegeződjünk. Téged kérdezek először, Klári, hogy mesélj el nekünk egy picit, egy néhány mondatba, hogy hogy kerültél kapcsolatba a rádióval.
Persze, szívesen. Hát akkoriban, meg még most is Gulden Juliannával nagyon jobban voltunk, barátnők voltunk, és amikor befejezte itt az egyetemet, és készült, ment Washingtonba dolgozni, akkor felkért, hogy nem csinálnám tovább a programot, és kicsit félve, de szívesen elvállaltam, és azt körülbelül egy évig csináltam, de nagy szeretettel csináltam, és így is András továbbra is maradt, segített, és mutatta nekem, hogy hogy kell csinálni, nyomni a gombokat, stb. Szóval együtt csináltuk a programot.
De egyedül soha nem voltam?
Egyszer-kétszer voltam, sőt egyszer egy a szilveszter este bejöttem, emlékszem, mert egy szilveszteri műsort csináltam, és akkor egyedül voltam, és egyedül nyomkodtam a gombokat.
Akkor még csak egy óra volt ugye az adás?
Igen,
csak egy óra volt
egy
az
óra
adás,
volt. Igen.
És ezt kitöltöttétek ugyanúgy hírekkel, zenével?
Igen, mindig változott, én is már régóta persze mindenféle zenét nagyon szeretek, ugyanazokat a dalokat, amit Julianna is mondott, játszottuk főleg, de azon kívül én legalábbis ilyen népművészeti műsorokat is összetettem, ahol jeles napokról volt szó, meg magyar nép zenét játszottam, szóval így is úgy is volt mind a kétféle program.
Érkeztek hozzád is visszajelzések?
Igen.
Barátoktól, ismerősöktől?
Főleg a felnőtt ismerősöktől, uh-huh. hogy mennyire élvezték a programot. Sőt, azt hiszem, hogy a nagynéném az most is hallgatja a programot, és neki köszönhetem, hogy levette, azt hiszem, a kazettára majdnem minden egyes programomat, amit csináltam akkoriban.
Hát ezt hamarabb kellett volna mondjad, hogy a te hangodból is tegyünk be, mert nem kaptam sehol se tőled.
Na.
De utólag is ideadhatod, jó. És feltesszük a weboldalra.
Szívesen.
Gondolom, szívesen gondolsz vissza legalább arra az egy évre, amikor igen. itt voltál, és szeretettel. Elégtétel volt?
Igen. Sok szép, ez a zene, az ének nagyon sok szép régi emléket idézett fel bennem, és azt hiszem, bár nem szívesen mondom, de azóta se hallottam azokat az énekeket. Szóval valahogy az élet úgy az embert elsodorja magával, és nem mindig van alkalma az ilyen zenét hallgatni, szóval.
Lehet, hogy jó lenne összeállítani egy ilyen listát, amiből majd válogatunk a régi zenékből, mert az sok jó ötletet ad nekünk.
Szívesen segítek, szóljál.
Köszönjük szépen. Talán...
Még annyit szeretnék mondani a Bocsai Kláriról, hogy a kedves hallgatók is tudják, hogy a fia is ide jár az egyetemre.
Bence.
Igaz, Bence. Igaz, nem a Bocskai Rádiónak munkatársa, de a nagy rádiónak, a WGCU-nak a webszerkesztője, meg a WGCU pólókat is mindig ő szokta tervezni. Gratulálunk neked ezért, hogy ilyen ügyes fiad van, és köszönöm. A nyomdokaidba lépett. Ugyanakkor hallottuk azt is, megsukta Gulden Kati néni, hogy Juliának is a lánya majd ide fog jönni egyetemre. Reméljük, hogy így lesz, és fogunk találkozni vele is majd egykor.
Nagyszerű, a gyerekek nagyszerű. Visszatérnek a szüleiknek a nyomdokaihoz. Judit, szervusz!
Szervusztok!
Üdvözöllek téged is!
Köszönöm!
De még mielőtt veled beszélgetnénk, először is egy olyan interjú következik, amelyik igencsak egyedi és ritka alkalmak egyike egy rádiósnak az életében. Hogy egy ilyen kaliberű színésznő üljön le vele szembe és beszélgessen. Ez egy igazi csemege, amire a készítője igazán büszke lehet, és az is. Szerintem vannak még hűséges hallgatóink közül olyanok, akik talán még hallották élőbb a következő interjút. Elárulom természetesen, hogy Szelecki Zita művésznőről van szó, és Osváth Judit készítette vele a következő interjút. Úgy gondoljuk, hogy 1985 őszén az elmondásod, azt hiszem.
Igen, igen.
Először meghallgatjuk, és azután beszélgetünk róla.
Jó. Nagyon örülünk annak, hogy Szelecki Zita művésznővel kapcsolatot tudtunk teremteni, és főleg én nagyon örülök ennek, mert nem gondoltam még Erdélybe, hogy ilyen művésznővel fogok beszélni is lehetőségem lesz. Hadd kérdezzem meg először azt, hogy most jelenleg mivel tetszik foglalkozni? Tessék egy néhány szót szólni arról, hogy a hétköznapokat hogy tetszik tölteni.
Először engedd meg, Juditkám, hogy én is azt mondjam, hogy nagyon örülök, hogy beszélhetek veled. Tudod, hogy még az előadásom előtt felhívott valaki, egy lelkes magyar, és beolvasta a te legelső jelentkezésedet, amikor azt mondtad, hogy szóval, hogy mit akarsz csinálni, mi lesz a programod, hogy akarsz összekötő lenni magyar és magyar között, és nagyon szép volt, ahogy elmondtad, és a fogalmazás, hogy úgy éreztem, hogy egy nagyon helyes, lelkes, tehetséges, fiatal magyarral bővültünk, és ez nagyon jól esett a lelkemnek, úgyhogy örültem, hogy szép adásaid lesznek, gondolom, és kívánok neked minden-minden jót. Nehéz lesz, mert emigrációban vagyunk, sok keserűséget fogsz tapasztalni, és sok lelki örömet is ugyanakkor.
Köszönöm szépen.
Szóval kérdezted, hogy hogy töltöm az hétköznapjaimat? Hát sajnos, bűnösen töltöm a hétköznapjaimat, mert én úgy érzem, hogy akit az Isten arra rendelt, hogy a talentumait kamatoztassa, és sokszorosítsa, és szórja, annak szinte bűn az, hogy az ember ugyanúgy kell, hogy a háztartást csináljam, ugyanúgy kell, hogy az mindennapi életben részt vegyek, takarítsak, főzzek, és pláne most, hogy drága Olgám, az én édes nővérem meghalt. Ez valami rettenetes csapás, mert a kis családból, akik együtt voltunk, és mindig olyan egységesek voltunk, most már csak ő volt velem. Az édesanyám meghalt, édesapám még Magyarországon meghalt. Aztán együtt menekültünk, az édesanyám, a bátyám, a nővérem is, én is. Én messze a legkisebb voltam, és mindig elkényeztettek, és amíg ők ott voltak, az valami csodálatos volt. A család mindig mögöttem állt. Együtt voltunk a dicsőségben, együtt voltunk a menekülésben, a sok keserűségben, intrikában, mert abban is része van az embernek. És szóval ő volt mellettem, és ő volt az a jó angyal, aki úgy levett rólam ilyesmi terhet, ilyen háztartás tervet, meg ilyesmi, nagyon sokat segített. Ő volt a barát, a bizalmas, a segítőtárs mindenben. Tudod, nagyon tetszettek a vízmagyarjaim, hát azokat is ő varta, a drága. És most kiesett az életemből is valami rettenetes. Egyszerűen olyan, mint egy lidércnyomás, amiből nincs fölépedés. De majdnem lemondtam ezt az előadást is, de aztán nem akartam megtenni az előadás rendezőjével. Szóval úgy élem az életemet, mint mindenki más.
WJCU, University Heights, from the campus of John Carroll University.
Önök a Bocskai Rádiót hallják, a Clevelandi magyarok hangját, a 88,7 MHz-en.
Folytatjuk a műsorunkat, kedves hallgatóink. Természetesen minden egyes hanganyagot meg lehet hallgatni a weboldalunkon. Ezt az interjút is teljes terjedelmében meg lehet hallgatni majd. Inkább arra gondoltunk...
Hétfőtől kezdjük feltenni a weboldalon.
Igen, inkább arra gondoltunk, hogy beszélgessünk erről. És újra Judit, hozzád fordulok. Mesélj egy kicsit, hogy hogy kerültél a rádióhoz te.
Én 1985 tavaszán jöttem kapcsolatba a rádióval. Én akkor a Cleveland State-re jártam egyetemre, és emlékszem, akkor tavaszon a vakáció alatt Izraelbe látogattam, és akkor előtte a Rajnai család jelenkezett, mert a Rajnai István, a Klári ismeri biztos a Rajnaiékat, emlékszel az Istvánra, ő ott járt a Cleveland State-en, és is így ismertem meg a családot, és akkor ő hívott fel, hogy a Golden Julika akkor nyáron hazautazik. Úgy emlékszem, akkor 85 nyarán kapott a Julika egy internshipet a Magyar Nagykövetségen, és arra nyára keresett az András valakit, mert ő meg Egyiptomba ment talán, mert archeológiát tanult, így mind a ketten elutaztak. És tehát akkor tavaszon kerültem a rádióhoz, a Rajnai István mutatott be az Andrásnak.
És akkor is egy óra volt a műsor?
Igen, akkor még egy óra volt, igen. Igen, aztán a Julika visszajött akkor ősszel, vagy a nyári munkája után visszajött, És akkor ketten csináltuk, én a Klárira nem emlékszem, mert előttem voltál.
Igen.
De Julikával felosztottuk az órát, ő kezdte, a kertész leszek, még megkönnyeztem az úton erre fel, amikor meghallottam a hangját, meg hallgattam a rádió műsort az elejét, és ő kezdte, inkább az volt a tervünk, hogy, vagy a célunk, hogy a Julika, mivel ő ismerte a cserkészetet, én nem ismertem a cserkészetet, én akkor jöttem, mi 80-ban jöttünk Erdélyből, tehát én nem ismertem, nem itt születtem, nem ismertem annyira a fiatalságot. A Julika jobban ismerte, járatos volt a cémacban, meg a cserkészetben, és az első fél órát inkább vidám órának, vagy az ifjúsági órának jelöltük, aztán a második fél órát valahogy én úgy jobban, hát nem jobban, csak engem jobban érdekelt a politika, főleg azután, hogy Erdélyből eljöttünk, és a kommunizmussal kapcsolatos cikkek, meg egyáltalán az ilyen irodalom engem jobban érdekelt. És így valahogy jobban kötődtem az akkori történelemhez, meg az 56-os eseményekhez. Meg.
Uh-huh. És akkor egyszer csak egyedül maradtál?
Igen, mert a következőben hallottátok a Julikának a felszól 86-ban, uh-huh. akkor még itt volt, és akkor utána ő elment Magyarországra, és hát most már látjuk azt, hogy ott is él azóta. Ő igen. akkor ott ragadt, férhez ment, gyerekei vannak. Ő vissza se jött, úgyhogy egy amerikai uh-huh. hölgy magyar lett.
Uh-huh. És te akkor egyedül kénytelen voltál folytatni?
Igen, én akkor egyedül maradtam, igen. Hát már úgy mondva, hogy a műsort én vezettem, az András is elment, de hát egyedül nem voltam végül is soha, mert mindig akadt néhány jó magyar, akik besegítettek.
Ennek örülünk. És akkor mikor lett 3 órás az adás? Mert egy adott pillanatban 3 óra lett.
Igen, most már nem emlékszem pontosan, hogy pontosan melyik évben, de valamikor 86 és 87 között. Abban az időben emlékszem, hogy itt hagytak egy üzenetet, mert akkor már itt voltunk ezen a helyen, a toronyból lejöttünk ide, uh-huh. és emlékszem, volt itt egy üzenet, hogy tudnák-e maradni még 2 órát, mert a következő műsor vezetők azok feladták, vagy elmennek, és mi kapnak helyettest, addig elvállalom-e, hogy kitöltöm azt az időt. És hát persze, boldogan. Uh-huh.
És volt, amivel kitöltsed?
Persze, hát zene, anélkül is zenebolond vagyok, uh-huh. úgyhogy mindig akad zene is, meg anyag, hát nagyon örültünk. Na és abban az időben, hát pontosan azért, mert attól, amiatt aggódtam, hogy nem lesz mivel kitölteni az órát, akkor kezdtem el a vallásos fél órát. Én akkor már a nyomdában dolgoztam, és hát a lelkészek bejártak, mert nyomtuk az újságot a Bertalacci nyomdájába, és nagyon jó kapcsolat alakult ki az egyházakkal, a lelkészekkel, akkor alakult a Bocskai kör is, és ökumenikus istentiszteleteket tartottunk. Úgyhogy hát az volt az ötletem, hogy hát persze indítsunk be egy ilyen uh-huh. fél órát, és ők behozták a kazettát. Szóval én nekem az nem került túl sok időbe, mert az anyagot odahozták, a nyomdába leadták, és én meg lejátszottam.
Arra vagyok kíváncsi, hogy milyen örömmel fogadták az ötletedet, amikor megkerestem őket az egyházat.
Persze. Hát ugye akkor még a Bakály Ródon nagyon sok magyar élt, és hát a szegény kis öregjeink nem tudtak elmenni a templomba. És hát
szívesen hallgatták.
Igen. Hát úgy csináltam, hogy a különböző felekezetekbe osztottuk a katolikus, úgy, ahogy most is.
Igen, ahogy most is folytatjuk. Igen. Mit mondjunk még? Talán egyet ugorjunk az időbe.
Most egy zenét hallgassunk meg, amit Judit kért, hogy keressek meg. Zalatnai Sarolta fogja énekelni, Fák, virágok, fény.
Jövünk vissza.
Nyíló virág a távoli fél.
Juditnak a kérését teljesítettük, Zalatnai Saroltának a Fák, virágok, fény című dala szólt. És itt van még mindig Judit velünk a stúdióban.
Igen, hogy hadd mondjam azt, hogy 30 évvel ezelőttem ez a szám nagyon modernnek számított. Szóval akkor az elismert zenésze, vagy énekesek, az a Kovács Apollónia volt, a Solti Károly, ilyen, hogy Szécsi Pál, meg Máté Péter, ezek ám nagyon modernek voltak. Szóval imit amot szúrtunk be egy ilyen számot.
Ezért mondtam az előbb, hogy egy listát kell összeállítsunk a régi zenéből.
Igen, emlékszem.
Ez őszintén ez a hiányosságunk, legalábbis nekem, én úgy érzem, hogy a régebbi zenéről sokkal több tudás kéne.
Ilyen például, hogy egy anyák napján emlékszem, lejátszottam a Konz Zsuzsa Mama dalát, emlékeztek, hogy Mama, igen, kérlek, meséld el nekem. És hát volt még idő az adás végén, nem tudtam mit feltenni, nekem amúgy is tetszik az adal, és még egyszer lejátszottam utólag, azzal búcsúztam. És akkor szólt a telefon. Hogy tudod, drága, kedves, ilyen zenét feltenni? Ilyen parázna zenét. Szóval...
Mindig vannak különböző, igen, vélemények. Beszéljünk egy picit a Berta Laci bácsis éráról. Az hogy kezdődött, Judit?
Hát az úgy kezdődött, hogy én férhez mentem. Ez egyszerű volt.
Igen.
Igen, én 89-ben férhez mentem, addig csináltam a rádiót. Abban az időben nagyon közel álltam a Szent Miklósi Gézához, a Kaposi Kati nénihez bejárt ide a doktor Pap Gábor, Somogyi Lél többször kisegített, az Abatitus, ő már nincs az élők között, a Lovagi Tibor, szóval ezek adták az anyagot. De én a nyomdában dolgoztam, és akkor emlékszem egy beszélgetésre, hát közeledett az esküvő, meg minden, és mondtam a Laci bácsinak, hát Laci bácsi, jöjjön már be a stúdióba, hát mindenki más bejárt, csak éppen Laci bácsi nem. És
de milyen céllal gondoltad, hogy bejöjjön?
Hát úgy, hogy vegyék át az adást. Oh. Mert én már akkor gondoltam, hogy hát egy kicsit sok. Szóval, és hát ott volt a Kálmán bácsi, és aztán a Laci bácsi mondta, hallott Kálmánkám, rádiósok leszünk. Mit szólsz hozzá? Hát mondom, jöjjenek be, próbálják ki.
És akkor bejöttek, behoztad őket, bejöttek?
Igen, bejöttek, hát akkor még a Laci bácsi vezetett, hát semmi probléma, ez mennyi? 25 éve volt, ugye?
Így van.
89-ben.
És egyből rábólintottak?
Hát akkor megtanítottam itt őket, a Laci bácsi kezelte akkor a gépet az első években, aztán majd később, ahogy a Laci bácsi már gyengébb lett, akkor a Friedrich Irma járt be. Erika néni az minden vasárnap itt volt, Erika néni a háttérből tudta, hogy mikor mit kell bemondani. Ő, a Erika néni az egy járó kalendárium, egy két lábon járó kalendárium, mert mindenkinek tudja a nevét, mindenkinek tudja a születésnapját, ki mikor házasodott, ki hol lakik, kinek a... Igen, és szóval Erika néni tudta, hogy Laci, ezt is be kell mondani, Laci, azt is be kell mondani, Laci, azt elfelejtetted, ugye a német akcentusával. Erika néni szinte nagyobb magyar, mint német. És ugyanígy a Friedrich Irma is itt volt, éveken keresztül kezelte a bordot, hogy mondjátok
ennek. A keverőt,
igen. Addig, míg majd Dani jött, a Kádár Dani.
Még egy picit visszatérünk csak annyira, hogy tehát akkor gyakorlatilag átadtad, és te akkor a saját életed után néztél. Tehát...
Igen, egy ideig, aztán majd később visszajöttem, amikor a Laci bácsi betegeskedett, meg hát én jó kapcsolatban voltunk a Bocskai körön keresztül. Például a Kaposi Kati nénit is helyettesítettem a másik rádión, a Cleveland State-en, úgyhogy nem szakadt meg végleg a kapcsolat, de nem voltam rendszeres rádiós.
El kell mondanom önöknek, hogy minden hanganyagot meghallgattam előre, ami a mai adásunkban elhangzik, így nyugodt szívvel mondok véleményt arról, ami az elkövetkezendő percekben fogunk hallani. Megmerem kockáztatni, hogy ennek a sok-sok évvel ezelőtt rögzített interjúnak mély mondani valója van, ennyi év után is. A Clevelandi magyarok legfájóbb pontjára tapint rá az interjú alany. Aki nem más, mint az előbb említett Berta Laci bácsi, aki 1989-től szerkesztette és moderálta a rádióadást, és aki ebben az interjújában a másik székben ült, vagyis őt kérdezte a washingtoni Amerika Hangja rádió riportere. Érdemes figyelmesen meghallgatni.
Telefonvonalunk foglalt. Foglalt, mert a készüléknél...
Zalán Magda.
És a vonal másik végén...
Berta László vagyok, Clevelandból. A foglalkozásom nyomdász, van egy kis nyomdaműhelyem itt Clevelandban. És már nyugdíjas vagyok, de még mindig dolgozom, segítek a fiamnak.
Nem mint nyomdást kerestem pedig meg, hanem mint rádiós kollégát.
Hát az is vagyok. Talán először is ketten vagyunk egy barátommal. 7 év óta Ele Kálmának hívják, ő is nyugdíjas, én is most már nyugdíjas vagyok, mivel mondtam az előbb, ugye, hogy a fiamnak odaadtam a nyomdát. Ez nem jelenti persze azt, hogy ne dolgozzam, tehát dolgozom.
Mikor hívtam telefonon, akkor is a sötét kamrából szólítottak
ki. Ja, pontosan a fiam kiabált, hogy Washingtonból hívnak. De mikor elkezdtem, akkor még nem voltam nyugdíjas. Elődjeink fiatal egyetemista gyerekek voltak, és lányok. Egy Erdélyből származott kis fiatal hölgy, aki ott járt a John Carroll Egyetemen, ott volt hallgató, és azért volt a rádió. És ő férhez ment, és akkor ő abba hagyta ezt a szolgálatot, és azt mondta Laci bátyám, hát legyen, próbálja meg maga, csinálja tovább, vagy visszaadjuk a rádióállomásnak, és akkor nem lesz magyar műsor. Hát ezért szóltam a barátomnak, akkor Ele Kálmánnak hívják. Hát mi nem voltunk sosem rádiósok. Először a hölgy egy párszor segített nekünk, utána már egyedül mentünk, és most már merem mondani, hogy nincs az a mikrofonláz, és mindent élőbe adunk, például, hát ha megbotlik az ember nyelve, megbotlik, hát a nagy televíziós bemondók is sokszor, akikat csinálnak, hát, és hát csináljuk lelkesedéssel, teljesen díjtalanul, és az a rádióállomásnak a részére egyszer egy évbe gyűjtenünk kell, ami éppen most lesz vasárnap, és a következő vasárnap. 12 óra az etnik műsor, itt van lengyel, litván, örmény, olasz, nem tudom még hirtelen hány.
Igen.
Mi vagyunk a magyarok, minden vasárnap délután 2-től 5-ig, senkinek sincs 3 órája, és ez valahogy egy olyan jó érzés nekünk, hogy mi 3 órával tudunk az élen lenni. Ez viszont annyit is jelent, hogy nekünk kell mindig a legtöbb összeget összegyűjteni a rádióállomás részére. A most van kitűzve 24 000 dollár, hogy annyit kell a rádióállomásnak a modernizására összegyűjteni. Tehát ez annyit jelent, hogy ha mi a negyed részét tesszük ki a 12 órának, mivel 3 óránk van, úgy érezzük, hogy akkor nekünk 3 000 dollár lenne a hozzájárulás.
Mi a reális lehetőség?
Eddig az, hogy mind az utolsó 5 évben mindig megnyertük, az elsők voltunk, mindig 4 000 és 5 000 dollár között adtunk az egyetemnek, és hát ezért ők is boldogok voltak, és mi is örültünk, hogy éreztük azt, hogy az emberek, akiket fölhívunk, jónak tartják a Bocskai Rádiót, és bizony adakoztak. Őszintén megmondva, azok adnak, akiknek a legkevesebb van, és az egyházaktól is kapunk, ami évenként 100 dollárt, mert egyedül a John Carroll Egyetemen nekünk van a vallásos félóránk, mindig avval kezdjük, és fölváltva van első héten református, aztán katolikus, és azt baptista, evangélikus és adventista, hogyha 5 vasárnap van egy hónap. De persze hát nem ez a műsorunknak a fő része, hanem hazai híreket mondunk.
Honnan szerzik?
Különböző helyekről, de megmondom, amikor nem volt lehetőség, hogy a Magyar Távirati Iroda napi híreit megkapjuk, akkor bizony azt csináltam, hogy minden este lehallgattam a Szülőföldünk adását, fölvettem így magnetofonra, és ami nekem tetszett abból, azt én kiválogattam, leírtam, és én azt mondtam el az embereknek, amit a Szülőföldünk este 8 órakor bemondott szombaton, azt már vasárnap a hallgatók itt hallhatták. Ez óriási munka volt a részemről, mert ezt én csináltam egyedül, a barátom az nem. Ő meg mindig újságkivágásokat kapott, ő azt a részét intézte. A jelen pillanatban a Magyar Távirati Iroda híreit kapjuk, és most már aztán beszálltunk az internetbe is. Most már annyi friss hírek vannak, hogy szinte már nem is elég még a 3 óra se.
Clevelandről adnak-e hírt?
Clevelandi híreket? Hát nem olyan sokat, de a múlt héten a dr. Jakubinyi György, a gyulafehérvári érsek járt itt, és annak az 3 helyen is misézett, hát illett a hallgatóságnak beszámolni, és én is azt hiszem, hogy jó szolgálatot tettem, mert nagyon sokan gratuláltak. Hát, hogy mikor szedte ezt össze Laci bácsi? Hát maga még tegnap ott volt a misén is hallgatta. Mondom, éjjel.
Hogyha egy magyarországi hallgatót tudósítanak Clevelandből, ezekben a napokban, március utolsó heténél tartunk, mit mondana Clevelandről?
Hát nem sokkal jobban össze kellene tartani a clevelandi magyarságnak, mint amilyen hírünk van a világban, hogy ez tulajdonképpen az amerikai Debrecen. Kérem tisztelettel, ez óriási túlzás, szégyen, gyalázat, hogy még mindig magyar ház Clevelandban nincs. Sokkal kisebb népességű etnik csoportok vannak, a japánok, a örmények, és mindegyiknek van külön kultúrháza. Mi ezt elfelejtettük az utolsó 50 évben fölépíteni, és ezért ez meg is látszik a clevelandi magyarság életén, mert itt összefogás nincs. Ezer felén vegyünk, 67 organizáció van, kérném tisztelettel. És körülbelül több mint 4 milliónyi magyar vérű ember van Clevelandban. Abból 70 ezer van, aki beszél magyarul. 40 ezer van, akik 56-ba kijöttünk. És amikor jön egy jakubinyi érsek, amikor jön egy Tőkés László, és egy nemzeti ünnep, vagy októberi ünnepé, akkor mindig, kérném tisztelettel, ugyanazt a 400-500 arcot lehet látni. Hát én most a nagyon sötéten mondtam ezt el, azért ne tessék azt gondolni, hogy ez olyan végítélet a részemről, mert ha nem bíznák abba, hogy mégis megtaláljuk majd egymást, akkor nem is csinálná az ember a rádió. Így mellékfoglalkozásként ez minden időnket leköt, minden hétvégemet, és
minden gondolatát.
Ja.
Kolléga úr, köszönöm szépen a beszámolót.
Nagyon-nagyon szívesen.
Kedves hallgatóink, Balta Lászlóval, a Clevelandi Magyar Rádió egyik hangjával beszéltünk, akinek minden vasárnap 3 órán keresztül lehet hallani a műsorát Clevelandben és környékén.
Nos, igaz, mennyire aktuális az akkori meglátása és mondani valója Berta Laci bácsinak? Ma is ugyanezek a gondok, sajnos.
Igen, de nincs végünk. Itt vagytok.
Még mindig nincs magyar ház Clevelandben, szinte hihetetlen. De nem adjuk fel a reményt, én legalábbis nem adom fel. Hát, ha egyszer összefogunk, és valahol lesz egy magyar ház az itteni magyaroknak is. A fiatalság hiányáról beszél a közéletben, amivel szintén minden magyar egyesület a mai nap is azzal küzd. És akkor azt hiszem, itt van a vonalba Magyarországról régi kedves barátunk és volt kollégánk, bizonyára nem kell bemutatnom, sokan és sokszor hallották kellemes hangját, sok hosszú éven át, minden vasárnap. Kádár Daniról van szó. Szervusz Dani, itt vagy? Hallasz minket?
Igen, itt vagyok. Szeretettel köszöntelek benneteket, és köszöntöm a hallgatókat is.
Üdvözölünk mi is az ünnepi műsorunkban. Egy úgymond idősíkot állítottunk fel, amelyen most Berta Laci bácsinál járunk. Egy kicsivel később az adásunk folyamán visszatérünk a te szerepedhez is a Bocskai Rádióban. Amit most szeretnék kérni tőled, és mesélj nekünk és a kedves hallgatóknak, hogy ismerted meg Berta Laci bácsit, és valójában milyen ember volt ő?
Hát az előbbi riportot hallgatva, nekem is megmondom őszintén, kicsit elérzékenyültem, és nem akarok itt régi dolgokat fölhozni, de azt tudom csak róla mondani, hogy egy nagyon nagy formátumú, egy fantasztikus ember volt. Igen, egy fantasztikus ember volt, és a lényeg ebbe, ő soha nem tűrt megalkuvást, ő mindig és mindenkor tényleg a magyarság javára dolgozott, tevékenykedett. Soha olyat nem lehetett önállal észrevenni, hogy valamiért ezt nem azért csinált, valami érdekből csinálta volna. Tehát, ha Tőkés Lászlóról volt szó, akkor tiszta szívéből azért dolgozott, Tőkés László kijöjjön, minél sikeresebb legyen a kint léte. Ugyanezt elmondott, mikor Balczó András kijött, és én tudom azt, amikor megismertem, a nyomdába dolgozott, még akkor ereje teljébe volt, és rengeteget beszélgettünk politikáról, mindenről, magyarságtudatról, és egy tényleg elkötelezett ember volt a magyarság iránt. Nem véletlenül kerül kapcsolatba később a Magyarok Világszövetségével, akinek tiszteletbeli tagja lett, mi több emlékfát ültettünk Ópusztaszeren Berta Laci bácsi emlékére, ez 2008-ban történt, és nincs olyan nap, amikor valamilyen formában ne kerülnék ismét vele kapcsolatba, hiszen bár már nem dolgozunk a rádióba, de rengeteg megmaradt lemez, emlék, cikkek megmaradtak a vele folytatott találkozásokból, és kicsit majdnem, hogy elérzékenyülök megint Nikola Laci bácsiról kell beszélnem, mert hasonló karakterű emberrel nem találkoztam Clevelandi tartózkodásom alatt. Ezt nyugodtan mondhatom.
Judit szeretném mondani neked.
Dani, én is szeretettel köszöntelek, és kívánok nektek szervusz. Minden jót otthon, szervusz. Azt se felejtsd ki, hogy mennyit nevettünk.
Hát igen.
Hát szóval sokszor gurultunk ám, mert olyanokat mondott Laci bácsi.
És ugye gondolom Erika is hallgatja a rádiót, az a fantasztikus kettős, mint a Bertalafi bácsi és a Erika ketten, az olyan humor volt, amit csak tényleg az értette meg, aki közel voltak hozzájuk és ismerték őket. A Bertalafi bácsinak az a utánozhatatlan humora, az a határozott, mint egy... abból a kis emberből, hogy milyen mély hang jött ki, ahogy ő ezt el tudta mondani, tényleg annyit tudtunk levetni rajta, hogy hihetetlen.
Azt mesélte, hogy ismerkedtél meg vele, valaki bemutatott neki?
Én a nyomdába ismertem meg a Laci bácsit, ugye, és amikor bejártam elejét a nyomdába, rengeteg újságot nyomott akkor még volt nagy sajtóforgalom, tehát az internetes, nem csak az internet, hanem a nyomda technika nem ölte meg még a kisebb nyomdákat, rengeteg újságot nyomtatott, a Katolikusok Magyarok Vasárnapját, meg nem is tudnám felsorolni, és nagyon sokat bejártam hozzá, és beszélgettünk az újságban lenyomtatott cikkekről, és akkor kezdődött tulajdonképpen az internet és az e-mailezés korszaka. Ugye akkor még a rádió úgy működött, hogy például Elek Kálmának a testvére megvette a valamelyik újságot, és kiküldte postán Clevelandbe, és azok lettek beolvasva, ez minden kéthetes késéssel. Na most, amikor én a Laci bácsival megismerkedtem a nyomdába, akkor mondtam neki, hogy Laci bácsi, lehet, hogy van ilyen lehetőség, hogy hamarabb megkapjuk a híreket, és valahogy így indult be az egész. És akkor szinte majdnem azt mondom, minden másnap bejártam hozzá, nekem is közel volt a műhelyem, és rengeteget beszélgettünk. Utána ugye tényleg közelebb kerültünk egymáshoz, rengeteget dolgoztunk együtt, és utána mondta azt, hogy örülne, ha be tudnék menni a rádióba neki segíteni. És erősen el voltam foglalva, de azt mondtam, miért ne? És aztán így kezdődött tulajdonképpen az egész, és mit mondjak, szinte testvéri barátságba kerültem vele.
Nagyon köszönjük egyelőre neked, de ne menjél nagyon messzire, mert visszajövünk, és még szeretnénk, hogyha beszélgetnénk még a további éveidről is. Te vagy az egyedüli, aki a leghosszabb időt töltötted a rádiónál. És jövünk mindjárt vissza. Meghallgatunk egy dalt.
Hallgatlak benneteket.
Köszönjük szépen.
Simándi Józseftől fogjuk meghallgatni Rákóczi megtérését.
Hard.
Újra itt vagyunk, kedves hallgatóink, élőben, folytatva a mai ünnepi műsorunkat. Mint mondottuk, ez egy születésnapi ünnepi adás, az egyetemen a 30 éve induló Magyar Rádiónak az ünnepi adása. A következő néhány percekben még mindig Berta Laci bácsinál maradunk, ugyanis van egy pár perces születésnapi köszöntünk, amelyben Osvát Judit köszönti Berta Laci bácsit 75. születésnapja alkalmából. Meghallgatjuk, és akkor visszatérünk erre.
Most nekem adott ez a kiváltság, hogy Laci bácsit köszöntsem, és engedjék meg, ne legyen ez megbotránkoztató, ha Laci bácsiról egy kicsit jobban megemlékszek, mint másokról. Most egy kicsit emocionálisabb vagyok, mint máskor. A clevelandi magyarok között sokan vannak, akik közelebbről ismerik őt, és bizonyára sok kedves emléket idézhetnek fel az elmúlt évtizedek barátságaiból. Mások a hallgatók közül esetleg csak úgy ismerik Laci bácsit, mint a rádió vezetőjét, a Bocskai Kör megalapítóját, vagy esetleg az úgynevezett vad magyar nyomdászt. Most azonban hadd köszöntsem Laci bácsit arra 20 évre emlékezve, amióta én személyesen ismerem a családot. 1983. júliusában léptem be a Classic nyomdába, és első kézfogás után már is otthon éreztem magam. Miután Laci bácsi bemutatta a nyomdát, rögtön elmondott néhány sztorit az életéből, és amikor meghallgattam és hallgattam az embernek az életét, a bizonyságtevését, akkor egy megelégedést láttam, vettem észre, és elmondta, hogy az Isten őket hogy vezette. Akkor ezt hallottam, az volt az első benyomásom, hogy ez az ember biztos pap. De az évek során kiderült, hogy a gondokkal, nehézségekkel küzdködő ugyanolyan ember, mint mi is, mint mások. A különbséget azonban akkor vettem észre, amikor meggyőződtem arról, hogy Laci bácsi hite és bizalma erőt adott neki igazságosan és józanul tenni különböző ügyekben és helyzetekben. Három dolgot sorolok fel többek közt, amit megtanultam az elmúlt 20 év alatt, vagy az alatt a 10 év alatt, míg a nyomdában dolgoztam. Az egyik, hadd mondjam azt, hogy a magyarságtudat és a helyesírás fokozottabb megismerése. Tapasztalatból tudjuk, hogy Laci bácsi mindene a magyarság megtartása és barátait is annak alapján válogatja, és talán nem túlzás, ha azt mondom, hogy aszerint értékeli az embereket, hogy ki milyen magyar, és ebből a szintből nem tud alábbadni. A Laci bácsi nyomdájában megtanultam igazán azt, hogy kik is a magyarok, és megismerkedtem az emigrációs élettel és az emigráció küzdelmeivel, történelmével. Erdélyből ide kerülve szinte kiváltság volt a számomra az, hogy míg szedtem az újságcikkeket és a könyveket, addig ismeretem észrevétlenül bővült. A másik dolog, amit azt hiszem mindnyájan értékelünk Berta Lászlóban, az a mérhetetlen nagy humorérzéke. Én, Laci bácsi, most személyesen köszönöm azt, hogy olyan nagyon sokszor megnevettetett, és hadd köszönjem meg azt, hogy nagyon-nagyon sokszor nevettünk együtt. A harmadik dolog, ami nem maradhat el a listáról, az az Istenben való hite. Két héttel ezelőtt is, amikor fizikailag nagyon legyengült, ott ültünk a konyhaasztalnál, és biztosan emlékszik arra, amikor elmondta, hogy minden nap imádkozik, elmondta, hogy miért imádkozik, mire kéri az Istent, és mennyire hiányolja a fiatalabb nemzedék életéből az Istenhez való mély ragaszkodást. Amikor a zenét választottam, nagyon nehezen döntöttem el, hogy mit is üzenjünk az ének szárnyán egy olyan gazdag élményekkel dús 75 esztendőt ünneplő személynek. Küldhetnénk, azt hiszem, valamilyen sportos muzsikát, hisz Laci bácsinak Fradi volt a mindene, előkerítettem a Fradi dalokat, vagy akár valamilyen hazafias művet, amiben magyarságáról emlékezünk. De ugyanúgy játszhatnánk egyházi éneket is, hisz a tegnap délután egy mondatban összefoglalta az élete értelmét, amikor beszélgettünk, és most hadd idézzem azt, amit a tegnap mondott Laci bácsi, valahogy így fogalmazott. Az ember életének értelmét az szabja meg, hogy milyen rendezett kapcsolata van az élő Istennel. Most mégis egy olyan dallal szeretném köszönteni, ami az emlékezésről szól. 75 év alatt sok minden történik. Az ember csúcsokat elér, aztán fáradtan megpihen. Barátok is váltják egymást, van, aki igazi barát marad, akár 75 éven keresztül, van, akit csak az érdek fűz az emberhez. 75 év nagyon sok minden bizonyít. A családon belül is biztos, sok örömben volt része Laci bácsinak 75 év alatt, de ugyanakkor sok nehézségen mentek át. Egyetlen egy emlék nem változik, azt hiszem nem tévedek, ha így fogalmazok, és nem halványul el soha. Ez pedig a szülői ház és a gyermekkor életet formáló varázsa. Szóljon tehát ez a következő dal Pelta Lászlónak, és hadd kívánjunk még sok erőt és békességes éveket Laci bácsinak.
Kedves hallgatóink, a dalt mindjárt meghallgatjuk. Még Judittal szeretnék egy néhány szót szólni erről a felvételről, és először halljuk persze. Ez mikor készült, szerinted?
Ez 2005-ben készült.
Akkor már?
Akkor volt Laci bácsi 75 éves. Most már megleptetek ezzel, emlékszem rá, de nagyon meglepett, és most felfrissült bennem ez az emlék. Igen, akkor ünnepeltük Laci bácsinak a 75. születésnapját, a családban is, meg hát itt a rádión is, és aztán 2005 novemberében halt meg Laci bácsi a Lorándi otthonban.
Ezzel is emléket állítunk azoknak, akik már nem lehetnek közöttünk. Judit, szeretném még valamit mondani?
Igen, csak annyit engedjetek meg, hogy én nagyon hadd köszönjem meg a hallgatók nevében is, meg a magam nevében is a munkátokat. Ez nem kis munka, de vegyétek úgy, nem csak úgy, mint szolgálat, hanem úgy is, mint egy kiváltság. Mert az, hogy szolgáltok, és a dr. Fazakas László a program elején ezt nagyon szépen összegezte, hogy mi is a szolgálat, és továbbadni a fáklyát, szóval ennél jobban senki nem mondhatta volna el, mint a Laci barátunk. De viszont ez egy kiváltság, mert megismertetek egy csomó embert, szóval én nekem is ezek az emlékek, ezt nem lehet pénzen megvásárolni, azokat az emlékeket, vagy helyzeteket, ami megtapasztalásokat, amin keresztül mentek, és ti nektek most a jelenlegi korban dupla a feladatotok, nem csak az, hogy itt összekapcsoljátok a magyarságot, és most ez a korosztály, hadd soroljam magam is közzétek, mert néhány éve vagyok csak idősebb, mint ti, de ti egy nagyon szerencsés helyzetben vagytok, mert eléggé idősek vagytok ahhoz, hogy az idősebb generációt fel tudjátok karolni, megértitek, de még nem vagytok annyira öregek, hogy a fiatalokat ne értsétek meg. Tehát ez a 40-es évek, ez egy szerencsés év. Tehát itt össze tudjátok tartani az itteni magyarságot, a másik pedig az óhazával. Szóval mi nekünk ez a kiváltság nem volt 30 évvel ezelőtt, mert akkor még tombolt a kommunizmus. Tehát a jó kapcsolatok, a pozitív kapcsolatok, ez nagyon-nagyon helyes, ápoló, és én kívánok nektek nagyon-nagyon sok erőt ahhoz, hogy ezt tovább vigyétek, és amiben tudunk, segítünk, és az legyen a célotok, hogy azt tartsátok szem előtt, ami összeköt bennünket, nem ami szétválaszt. És ugyanígy köszöntöm a hallgatókat is, azokat, akik még élnek, közöttük Erika nénit is, Laci bácsinak a felesége biztos hallgatja most a rádiót, a barátokat, és csak így tovább.
Nagyon szépen köszönjük a kedves szavaidat, nagyon szépen köszönjük, hogy bejöttél. A tegnap is az ünnepi műsoron itt voltál, Erika néni is itt volt.
Igen, nagyon jó volt, köszönjük a finom tortát.
Köszönjük szépen nektek, és akkor hallgassuk meg a dalt, amiről szó volt, és folytatjuk az adást. Bizonyára sokan tudják, hogy Berta Laci bácsinak volt egy nagyon jó barátja, akinek a hangját szintén hallhatták vasárnaponként, de ugyanakkor egy nagyon jól ismert clevelandi magyar volt, nem csak a foci kedvelők körében. Őróla nagyon kevés hanganyagot találtunk, de amit most fogunk hallani, az egy szintén születésnapi köszöntő, amivel kedves barátját a 75. születésnapi alkalmából köszöntötte. Természetesen Elek Kálmáról van szó, egyszer meghallgatjuk, és akkor talán beszélünk még róla, őróla is.
Mielőtt a nótára sor kerül, Kálmán bácsi, hadd köszöntse Laci bácsi.
Népes családja körében, sok barát társaságában ünnepelte tegnap születésnapját Berta László. Hányadik is ez az évforduló? Azt tudom, hogy a püspökök, legalábbis a katolikusok ebben a korban kérhetik nyugdíjaztatásokat. Nem régen olyan ember ért el Lacinak az életkorát, aki Lacinak jó barátja, és a legismertebb magyar ember. Nevét nem mondom, mindenki tudja. Az egyedülálló másképpen éri meg a születésnapi évfordulókat, mint az, akinek unokája esetén négy unokája is vannak, aki folyton azt kérdezi, ópa, nagypapa, te hány éves vagy? Egymás közt pedig bizonyára arról is beszélnek, hogy ópa, megint öregem. A tegnapi összevetelen bizony sokszor fényes volt Lászlónak a szeme, és érezte a család, az unokák tekintetéből feléje sugárzó szeretetet. Ahány barát annyiféleképpen fejezik ki jó kívánságait, születésnapi évfordulókon. De vajon az ünnepelt jelen esetben Berta László mit gondol azokról, akik őt barátjuknak tartják? Laci helyett én most Petőfi Sándor idézem, aki egyik rövid versében, amelynek címe Barátim vagytok, így jön. Barátim vagytok, azt mondják. Talán nem mondtok hazugságot, ez meg lehet. De azért nem adom nektek hitemet, nem adhatom, mert most jó dolgom van. Gyertek hozzám, ha majd napom lejár, mert a barátság nappal láthatatlan, éjjel ragyog csak, mint a fénybogár. Laci, öreg fiú, a te napot nem járt még le. Aki Angyalföld Macskatúves utcait járta hosszú éveken keresztül, és eljutott a Züllői útra, az megedződött, és felveszi a harcot akárkivel ebben az új világban is. Hallgatóink talán nem tudják, hogy Berta László Angyalföldje létére Ferencvárosban rúgta a kereklabdát, mégpedig nem is rosszul. Én érzem, hogy az idegenben élő idős embereknek születésnapjukon honvágyuk támad. Legalábbis magamból indulva és Lacit ismerve gondolok erre. És eljutnak vidékre is gondolatban, hogy képzeletben legalább jó, tiszta levegőt szívjanak. A Somogyi kisvasúton utazni bizony nagy élmény lehetett László számára, ami nem mindenkinek adatik meg. Csak falun lát az ember fecskepészket, és csak ott hallja csicserezni a villásfarkú vidám festékben. Ugye Lacit nem halasszom, hogy megint Petőfihez forduló születésnapodon, igen, a szabadság költőjéhez ma október 6-án, amikor az aradi 13-ról is megemlékeztünk. Ez a születésnapi köszöntő váratlan látogatás az ismerősök, barátok otthonába, akik most a Bocskai rádióadását hallgatják. Petőfi Sándor bejelentés nélkül látogatott el pápára, ezt a váratlan látogatást Barátimhoz című versében örökíti meg. Petőfi sorait adom most Berta Laci szájában. Rövidítve. Nos, fiúk, nem szólt a szarka házvedékteket? Vagy ki álmodál meg, hogy ma vendégtek leszel? De mi a kő? Miért te hosszú mél a bámulás? És én vagyok Berta László, ha nem csalódom, én is senki más. No, de kicsi meglepettem, ugye jöttem? Ja, öcseim, velem a sors furcsa táncot jár. Köztem és közte, folyton tart a háború. Egyszer lenyom, majd megint, mint a fejhet, és a végterembe fog. De azért nem csüggedjünk ám, aki lelke van, szembeszáll a kőkelmével. Barátom, bátran szilajam. Stán, ha látja sorskomám, hogy csüggedés nem ér, egykor annál bőkezőbben nyújtja majd a vért. De mit most okoskodni, csapjatok kezet, jó barát márkával csapni, kedves évezet, mert bennünket így váratlan együvé hozott, áldomással ünnepeljük ezt a pompás napot. Kedves Petőfi Sándor Berta László. Az áldomás egyelőre elmaradt, de gondolatban azért minden rádióhallgató, ismerős, barát kocinthat veled. Biztos lehetsz, hogy mindenki örül ma, és kíván még sok-sok évforduló jó egészséget, Isten gazdag áldásra számolva. Én pedig Gyula diák üzenetét küldöm a rádión keresztül. Ne sárgulj fűzfa, papofa és kilépés neki a sűrűjének. Boldog születésnapot, hajrá Fradi!
Ez volt tehát a Fradi induló, amelyet küldött Elek Kálmán a kedves barátjának, Berta Lászlónak a 75. születésnapjára. És hogy a kedves hallgatóink érezhessék, hogy néha a rádiós dolga milyen hálátlan is lehet, főleg akkor, amikor elveszít a magyarság egy nagyszerű embert, és ahhoz az emberhez még szoros barátság is fűzi, akkor tudhatják még igazán, amikor ezt a közösség tudtára kell adni elszoruló torokkal. Akkor, amikor a számtalan régi szép emlék megrohanja az illetőt, akkor, amikor a könnyektől elfátyolosodó szemekkel nem látja a leírt sorokat, akkor érezzük csak a veszteség nagyságát, azt az űrt, amit maga után hagyott. De ezen mi nem tudunk változtatni, csupán elfogadjuk, tudomásul vesszük, és megyünk tovább. Nekem is jutott ilyen hálátlan feladat az elmúlt évben, de a következő percekben kedves volt kollégánk Kádár Dani hangját halljuk, amint Elek Kálmán bácsit búcsúztatta.
Kedves hallgatóink! Az utóbbi években sajnos sokatszor nekem jut az a feladat, hogy szomorú híreket kell, hogy közöljek a Boskai Rádió hallgatóival. Most nincs ez sajnos másképp, de ez a mostani hír, amit közölnöm kell, fájdalmasabb, hiszen mindig jobban fáj, ha olyan valakit elveszítünk, aki családtagunk volt. Elek Kálmán hagyott itt mindnyájunkat, igen, mindnyájunkat, akit az ő családtagjai voltunk. Elek Kálmának nem volt családja, felesége, gyermeke. Ő családtagként szeretett mindnyájunkat, azt az egész magyar közösséget, akikért élt és dolgozott, amíg egészsége megengedte. Furcsa az élet, hogy itt élt közöttünk, és mégse tudunk róla sokkal többet, a fiatalabb éveiről csak egy pár szót. Ismereteim szerint a Felvidék szülötte volt, és bár igaz hitű katolikus volt, mégis református gimnáziumba járt. A második világháborúban Győrben légvédelmi tüzér volt, és később a Dunán folyami hajón szolgált. Az élete egy folytonos magyarság szolgálatból állt, hiszen úgy iskolai tanítóként, mint futballedzőként folytonosan segítette a fiatalokat. Ez volt az élet célja. Itt Clevelandben volt egy Volkswagen autóbusza, amivel folyamatosan vitte a gyerekeket edzésre, és ő maga is vezette az edzéseket. Mindezt olyan természetesen, mintha ez lett volna a főállása. Oszlopos és elnyűhetetlen tagja volt Berta Lacival együtt a Bocskai Rádiónak évtizedeken keresztül. Bizony mondhatom, ő volt az utolsó mohikán. Évekkel ezelőtt, amikor nem volt még internet, úgy működött a Clevelandi Bocskai Rádió, hogy otthonról rendelte az újságokat, és azokból válogatta ki a híreket. Szinte minden magyarságot érintő kérdésben azonnal segítően lépett föl. Sokan emlékszünk még a Szent István Klub újraindítására, ahol minden gyűlésen ott volt, és tanácsaival, észrevételeivel segítette a klub talpra állását, működését. Az utóbbi években a Lóránffy otthonban élt, tavaly 90. születésnapján sokan meglátogatták, és sok régi foci tanítványa is tiszteletét tette nála. Búcsúztatása február 9-én lesz a Szent Erzsébet római katolikus templomban. Búcsúzunk mi is tőled, barátunktól, kollégánktól és tanítóktól. Isten veled, Kálmán, nyugodj békében!
Percekben Elek Kálmáról emlékezett meg Kádár Dániel. Még mindig itt van a vonalba Dani velünk. Kedves Dani, ezek az előbb percekben, amikor Berta Laci bácsiról beszéltél, és ezek az elmúlt percekben az Elek Kálmáról, ezek a sorok talán mindent elmondtak a két nagyszerű emberről. Nem ismételném meg, vagy nem ismételtetném el veled újra ezeket a szavakat. Inkább át szeretnék térni a te szerepedre, ami volt a rádiónál. Mesélnél egy kicsit, hogy igazából mikor kezdted el a rádiózást, és hogy mit csináltál gyakorlatilag?
Hát, amit említettem már, hogy Berta Lacival tényleg jó viszonyba, jó testvéri barátságba kerültünk. Én talán 1995-96 körül volt az, amikor már úgy teljesen bejártam a stúdióba, segítettem neki, és meg kell említenem, hogy elhunyt feleségem Ágnes, aki szintén segített a Berta Lacinak, ő is benn volt a stúdióba sokat. Inkább ő abban jeleskedett, hogy híreket szerzett, híreket állította össze, és szinte a kezünk alá dolgozott. Sajnos szomorúan kell ezekről a dolgokról megemlékezni, hiszen elhunytak már, annak idején őt Elek Kálmán búcsúztatta. Hozzátartozik még, hogy ugye amikor én ezt elkezdtem csinálni, és sokan már Judit elment ugyan, de vissza kell emlékeznünk, akkor a stúdióban volt 2 darab lemezjátszó, 1 kazettás magnó, és akkor egy új CD lejátszót hoztak. Na most gondoljátok el, ránéztek most a stúdiópultra, mi van ott azóta. Úgyhogy pont az én korom az elmúlt 16-17 év, amit ezt csináltam, ez a fantasztikus fejlődés, tehát hiszen a interneten keresztül hallható itt Budapesten a Clevelandi Bocskai rádióadása, de hallható ugyanez Ausztráliában is. Nem tudom, Juhász Gabi hall-e minket most közbe, mert Juhász Gabi holnap után jön vissza Ausztráliából ide Budapestre, és azt hiszem Czárlaci is vonalban van valahol. Tehát visszatérve egy pillanatra az én szerepemhez, igyekeztem amennyire tudtam ezt megcsinálni. Aki ti is tudjátok, fiatalok, átvettétek, ezt rengeteg munkával jár, ez nem csak az a 3 óra, amit ott a stúdióba eltöltünk, hanem ez rengeteg mindenféle munkával jár. Na most ugye az újításokban is benne voltam, rengeteg riportot készítettünk, és nagyon-nagyon fontosnak tartom megismerni, vagy elmondani, hogy dr. Galla János, akivel a 2006-ban ismerkedtünk meg, aki kijött Clevelandbe, 2006-ban ismerkedtünk meg, és ő elvállalta a Bocskai Rádiónak, mint egy ilyen külső munkatárs, a Rejtvény műsor szerkesztését. Most gondoljátok bele, több mint 5 éven keresztül nem volt olyan vasárnap, hogy ezt ne csinálta volna, több mint 300 adást szerkesztett, tehát 300 Rejtvény műsor szerkesztett, ez 6 év, azt mondja a Marimbus kiavít, és nagyon nagy köszönetet ég Galla Jánosnak, és azt hiszem rendeztünk Bocskai rádió estet, ahova ők kijöttek Magyarországról, és nagyon-nagyon jól sikerült, és a Bocskai rádió hallgatóit össze tudtunk szedni, meg tudtunk ismerkedni velük. De ezeket úgy érzem, ezek nagyszerű dolgok voltak. Sok ember, aki csak a mikrofonon keresztül a rádióba hallotta hangunkat, akkor ismertek meg minket, és mi is így ismertünk meg rengeteg embert.
Mint ahogy Judit is említette, hogy nagyon sok embert megismertél a rádiózásod időszaka alatt?
Igen, ez így van, és ahogy a Judit ezt mondta, ez egy olyan kiváltság, szóval tényleg az ember ugyanezt csinálja, de csak úgy tud eljutni ennyi ember ismerettségét, ha ezt a rádión keresztül csinálja. És végül is ezek nagyon szép évek voltak utólag visszagondolva. Mind a mellett nem tudom kikerülni, hogy ne említsem meg, hogy nem sikerült úgy elbúcsúznom a clevelandi hallgatóktól, hogy szerettük volna. De hát úgy vagyok vele, hogy elmúlt, megtörtént, nem a mi hibánk volt, nem én tehetek róla, de én úgy gondolom, kellemes érzésekkel tudtam elbúcsúzni utólag is, és talán úgy gondolom, hogy a hallgatókban is egy olyan érzés maradt meg utánam, hogy tudtam valamit letenni az asztalra, amit úgy hívnak talán, hogy magyarság, szolgálat, hazaszeretet. Hát én azt hiszem, hogy ennyi, amit szerettem volna elmondani. És még egyszer nagyon-nagyon köszönöm nektek, hogy ezt tovább folytatjátok, csináljátok. Én tudom, eleinte nem volt könnyű rávenni benneteket, de
főleg
hála
engem.
Isten, hála Isten, jó kezekbe kerültek a mikrofonok.
Nagyon szépen köszönjük, és még annyit szeretném mondani, hogy ezt a 16-17 évet, amit mondtál, ez biztos, hogy nem fog nyomtalanul eltűnni, nem is lehet kitörülni. Kedves feleségednek meg Marinak mondjad, hogy ne menjen messze, mert később visszatérünk hozzá, csak azért nem beszélünk vele most, mert még időközben még néhány kedves volt munkatársunk van vonalban, közben megérkezett a stúdióba egy következő kedves volt munkatársunk is. Dani, nagyon szépen köszönjük neked, hogy rendelkezésünkre álltál, és kívánunk nektek minden jót az új életetekbe, ami igazából, ahogy te is mondtad, nem volt könnyű elkezdeni, de bizony gondolom, hogy nagy örömetökre szolgál, hogy a Magyarországon élhetétek tovább az életeteket. Szervusz, köszöntelek még egyszer.
Igen, ez így van, én is köszönök mindenetek, és szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és további jó hallgatás, rádióhallgatás kívánok. Szervusztok!
Köszönjük szépen, a következő dal meg nektek szól. Máté Otiliát hallottuk, a dalnak a címe Van nekem egy imádságom. Folytatjuk az ünnepi műsorunkat 2002 és 2005 között. Volt egy másik lelkes rádiós is, aki szintén fáradtságot és szabadidőt nem kímélve készített minden vasárnapra egy műsort, melynek a Harangszó volt a címe. Hallgassuk meg ezen adások közül egyik részletet, ami most nem is volt olyan rég. Bizonyára sokan megismerik még a hangját a rovat szerkesztőnek.
Felsővadász, római katolikus plébánia templom.
Ez itt a Bocskai Rádió, most pedig átadom a szót Szombathelyi Máriának. Mai témájában szinte a honfoglalásig peregteti vissza az idő kerekét. Vagy mégsem?
Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Egy különleges, állandó képkiállításra csalogatom valamennyi őket, akik ma a rádió mellett ülnek, méghozzá olyan kiállításra, melynek mondhatni se vége, se hossza. Pedig mindössze egyetlen képből áll. Hogy megfejtsem a talányt, az éppen 110 éves világhírű Feszti körképről van szó. Az évfordulója alkalmából mai adásunkban ennek a monumentális műnek állítunk emléket itt a Bocskai Rádió hullámhosszán, távol az óhazától. Hogy hogyan is született meg ez a kép óriás? Beavatom önöket a mű kulisszatitkaiba. Feszti Árpád, a tehetséges, 34 éves festőművész párizsi tanulmánya útján 1890-ben látott egy napóleoni csatát megörökítő óriás panoráma festményt, és ennek hatására határozta el, hogy hasonló méretű körképet fest. A téma megválasztásánál a honfoglalás mellett döntött, hiszen ekkor készült a magyar nemzet az államalapítás ezredik évfordulójának megünneplésére. A sugárúti paloták között az úttest alatt már lefektették a szenzációszámba menő föld alatti sínpárjait. A hősök terén szoborcsarnok készült. Mindenütt az egész országban maradandót, a nemzeti emlékezethez méltót alkottak. Árpád és vezérei, a hősi múlt képi megörökítése jól illett az évforduló hangulatához. Így természetes, hogy a nagyszabású vállalkozáshoz megkapta a kellő támogatást. A szerződés értelmében 2 év alatt kellett megfesteni és felállítani a képet, amihez a főváros adott területet. A nagymű anyagi fedezetére pedig a Feszti Árpád családjában részvénytársaságot alapítottak. Feszti Árpád, ez a lelkes művész, időt és fáradtságot nem kímélve kutatott adatok után, hogy valósághű képet alkothasson. Hónapokig ült budapesti és bécsi könyvtárakban, hogy a történelmi könyvek tucatjait áttanulmányozza. Az ázsiai népek ruházatára és fegyverzetére vonatkozó adatok jó részt az országos néprajzi gyűjtemény Ural-Altái részében volt megtalálható. Orosz tudósokkal és szakemberekkel is érintkezésbe lépett, akiktől megtudta, hogy első Miklós cár megrendelésére készítettek egy díszes kivitelű értékes munkát az ázsiai népek típusairól, viseletéről, szokásairól, fegyverzettéről, lakásairól. Ez a mű csak pár példányban készült, kizárólag uralkodók részére. Egy példányát első Ferenc József tulajdonát a bécsi császári könyvtárban őrizték. Nagyot lendült az anyaggyűjtés ennek ismerete révén. Nos, ilyen hosszadalmas és fáradtságos előtanulmányok után kezdődhetett csak a körkép tulajdonképpeni készítése. Hisz az ezredév előtti magyarságnak olyan képét kellett nyújtani, amely valószínűnek látszik, és láttára minden magyar azt mondja magában, ilyenek lehettek őseink.
Nos, kedves hallgatóink, ha valaki nem ismerte volna meg, akkor elmondom, hogy Szombathelyi Mária Marikának a hangját hallottuk, aki itt ül velünk szembe a stúdióban. Szervusz, Marika!
Szervusztok!
És együtt egy kicsit fölelevenítjük a múltat. Téged is arról kérdezlek, mindenkit, aki bejárt a stúdióba, hogy mikor kerültél a rádióval kapcsolatba.
Hát először is köszöntöm én is a hallgatóimat is, egykori hallgatóimat. Hát, ha jól emlékszem, 2002-ben, uh-huh. Igen, a Bertalaci bácsival, már nem is emlékszem pontosan, hogy milyen ilyen kis összejövetel volt, ahol találkoztam, illetve azon belül én ott valami verset elmondtam, és a vers után mondja nekem a Laci bácsi, hogy Marcsika, magának olyan szép hangja van, hogy jöjjön be a rádióba, mi most már fel fogjuk adni, mert nem győzzük, megöregettünk, a Elek Kálmán bácsi is, meg én is, és hát szeretnénk, hogyha egy kis női hang is lenne, hogy felvidítaná az egész műsort is talán. Hát én eléggé óckodtam, mert hát ilyesmit ugye soha nem csináltam, mit gondolom mindannyian itt azért amatőrök, akik ezzel foglalkoznak. Hát nekem is nagyon nagy újdonság volt, annak ellenére, hogy sokáig óckodtam, végül csak összejött az, hogy először, hogy hát csak úgy időnként jöjjek be, aztán végül minden héten itt voltam olyannyira, hogy nagyon hamar kialakult az, hogy egy olyan önálló saját kis műsorrészt állítok össze, lehetőleg mindig úgy, hogy valami heti aktualitása legyen, és hát ez alapján csináltam olyan jellegűen a műsort, hogy még arra is figyeltem, hogy ha egy RL 11-essel írom a szöveget, akkor ha arra egy lapra, ami rámegy, az körülbelül 6 percnyi szöveg, akkor ahhoz egy kísérő dal, amit szintén én keresgettem ki magamnak, az mennyi, és akkor ez ebből minimum fél óra, vagy esetleg 3/4 órányira csúszhat az egész, szóval így próbáltam összehozni, és valójában ez ennél jóval több anyagot jelentett, mert ugye mindig keresgéltem, hogy ha majd lesz egy ilyen téma, egy olyan téma, egy amolyan, ahhoz már ez is majd passzolni fog, amahoz az fog passzolni, szóval nagyon nagy gyűjtemény jött így össze, és mindig úgy éreztem, amikor készültem a tényleges heti program utolsó fázisában, mint amikor érettségére készül egy diák, és hogy mondják ezt, hogy kidolgozza a tételeit, azzal a különbséggel, hogy tudtam, hogy ami tételt kidolgozok, abból fogok felelni. Szóval nem kellett mit választanom, hanem valóban ezt. Illetve azon belül még az volt, hogy még színesebb legyen, hogy ne ez az egész összeállításom csak az én hangomon menjen. Azt beosztottuk, vagy a Dani mondta, vagy a Tibor mondta, és akkor így, vagy később
és
ugye
az hogy jött. Hogy jött a harangszó, hogy jött a cím?
Hát azt megkaptam a nővéremtől ajándékba, nagyon az elején ahhoz, hogy én bekerültem a rádióba, egy könyvet, amiben minden oldalon le volt írva, hogy a szöveg, amit rámond végül is, nem is tudom már ki az a bemondó, nem is az a lényeg itt. És hát fölfedeztem, hogy ó, hát akkor ez nem csak úgy nekem ajándék, mert hogy én most ugye már itt kint élek, azóta már lassan 20 éve, de hát akkor még, mit tudom én, 6 éve lehetett, vagy mennyi. És hát nosztalgiából kaptam a nővéremtől, és fölfedeztem, hogy ez itt a rádióban milyen jó dolog, hiszen ilyen-olyan, amolyan faluból ide került embereknek micsoda nagy kincs, ha a saját falubeliük templomának a harangját hallhatják. Uh-huh. És aztán így bevezettük, hogy 3:30 volt, itt nem délbe természetesen, igen, 3:30 volt mindig egy harangszó, és akkor utána jött az én műsorom. Vagy 1/2 órányira csúszott, vagy még tovább, attól függ, hogy lett egy kerek egész. Mert hát ugye, amikor milyen testvérekre, Bolyai testvére, Bolyai, tehát apafiáról, ahogy szó volt egy műsor, abban úgy éreztem, annyi mindent bele kell tenni, hogy az, ha jól emlékszem, az hosszabb lett jócskán, mint ahogy a 1/2 óra, de már vigyáztunk, hogy akkor úgy legyen, hogy beleférjenek a hirdetések, meg az elvárt szívküldi adások is, mert hát ez is része, fontos része az adás.
Mondottad, hogy jó hangulat volt a stúdióban, miért hagytad abban?
Hát valahogy így jött ki a lépés. Édesanyám is lebetegedett, haza kellett mennem. Én vettem át elsősorban az öcsém helyet, akkor hirtelen nyíbe a segítséget, mert állandó fekvővé került sajnos. És aztán ezáltal valahogy mindig úgy alakult, hogy inkább maradtam férjem is, egyre idősebb problémák lettek, és akkor inkább kiálltam a sorból. De látom, hogy vannak bőven, akik átveszik helyettem, és
volt
szoktad hallgatni a rádiót?
Igen. Hát nem minden vasárnap bevallom, mert a programok, ahogy az életbe adódnak, de azért hallgatom, és nagyon örülök, hogy ilyen kezekbe került élmény.
Köszönjük
hallgatni.
Szépen. Köszönjük szépen. Neked pedig nagyon szépen köszönjük, hogy bejöttél, és tényleg neked is köszönjük azt a sok fáradtságos évet, amíg csináltad, mert ha nem csináltad volna, akkor mi nem lennénk itt, úgyhogy ha megszakadt volna. Nagyon szépen köszönjük, és
én köszönöm, hogy
az elmúlt percekben Szombathelyi Marikának. Köszönjük szépen.
Marcsi.
Nagyszerű Szombathelyi Marcsit hallották. És most akkor zenélünk Halász Juditnak.
A Marcsi kérte a Halászi Judittól a Csiribiri számot. Azt fogjuk most meghallgatni.
Let's go.
ez volt a Halász Juditnak a Csiribiri című dala. És lassan közeledünk napjainkhoz, elértünk már a 2002-es, 2005-ös időszakhoz, mint ahogy Marcsitól hallották, amikor egy újabb hanggal ismerkedett meg a hallgatóság, talán egyszerre, mint az ő elbeszéléséből, egy fiatalember hangjával, aki itt járt az egyetemen, mint diák. Bognár Tibornak hívják ezt a fiatalembert, és várakozik a telefonon, mindjárt belépünk az adásba vele élőben. Addig is meghallgatunk egy rövid részletet Bognár Tibinek egyik adásából.
Ez itt a Bocskai Rádió, és kérünk mindenkit, hogy aki az elkövetkezendő hetekben szeretne elmenni különböző magyar rendezvényekre itt Clevelandben és Cleveland környékén, az készítse elő a tollat, papírt, ceruzát, bármi, ami a keze ügyébe kerül. Körülbelül egy perc múlva kezdődnek a hirdetéseink.
Üdvözlöm a vadvirágos régen, hol a kezed a kezembe téved.
A következő hirdetés a Bocska István Kultúrkör behívja az embereket, mégpedig október 9-ére, szombatra. Szeretettel hívjuk magyar testvéreinket a Szent Tamás Evangélikus Egyház termébe, a cím 9509, Lake Avenue, Cleveland. Délután 4 órakor figyelem, 5 óráról 4 órára változik a kezdés, ezután a Bocskai körben. Elsőként rövid műsor keretében megünnepeljük 1956. október 23-át, és az 56-os forradalom és szabadsághoz tiszteletére bemutatjuk Magyarország lángokban című dokumentumfilmet. Hallgassák minden vasárnap a Bocskai Rádiót azok is, akik a Bocskai körbe nem tudnak elmenni. Hirdetéseink végén én szeretnék egy kérdéssel fordulni a hallgatókhoz. Én ide járok a John Carroll Egyetemre lassan 2 éve, illetve egészen pontosan 2 éve, és hogyha minden igaz, akkor decemberben befejezem a tanulmányaimat. Ami azt jelenti, hogy ebben a fél évben csinálok egy vizsgafilmet, amelynek témájául a bakályi magyarságot, azoknak a 110-120 évét választottam, egészen a kezdetektől, onnantól kezdve, hogy megjelent az első magyar a bakályon, azon keresztül, hogy volt egyszer egy magyar bakály a mai napig, amikor szép lassan a magyarok úgy tűnik, hogy eltűnnek onnan, kihalnak a bakályról. Ehhez kérnék mindenkit, akinek vannak emlékei a bakályról, mégpedig ha lehet, akkor írásos vagy képi emlékei. Tehát régi fényképek a századfordulóról, a 20-as, 30-as, 50-es, 60-as évekből. Az keressen meg engem, nem veszem el ezeket, viszont szeretném felvenni videóra, kamerával, hogy aztán a filmembe belevághassam őket. Fizetni sajnos nem tudok, remélem, hogy megértik. Én is csak egy szegény diák vagyok, viszont mindent visszaszolgáltatok eredeti formátumban és eredeti állapotban. Hogyha valakinek van ilyen fényképe, vagy régi dokumentumok, amik a bakályhoz kötődnek, a bakályról szólnak, az hívjon engem, Bognár Tibor, 216-939-1091-es telefonszámon. Tehát még egyszer a telefonszámom 216-939-1091. Köszönöm szépen, és még egyszer nagyon sürgősen lenne rá szükség, szeretném a filmet október végéig befejezni, tehát körülbelül a következő 1-2 hétben, hogyha valaki talál ilyet otthon, a fiók mélyén, az hívjon engem.
Az elmúlt percekben Bognár Tibornak a hangját hallották, most meg hallhatjuk, reméljük, élőben is. Szerbusz Tibor, itt vagy a vonalban?
Szerbusztok, itt vagyok a vonalban, és nagyon nagy szeretettel köszöntöm a rádióhallgatókat Clevelandben és szerte a világon.
Köszönjük szépen, mi is szeretettel üdvözlünk. Hát, amint a felvezetőben néhány szóval csak elmondtam, és Marcs is utalt arra, hogy 2002 és 2005 között voltál te is a rádiónak a munkatársa. Hogy kerültél a rádióhoz?
Az rettentő egyszerű volt, mert én is a John Carroll Egyetemen tanultam. A Karazánciusz ösztöndíj alapítványnak az ösztöndíjasaként 2002-től 2005-ig tanultam televízió menedzsmentet ott a John Carrollon. alig pár hete voltam Amerikában, amikor az előző diák, aki akkor még ott volt, Csebuk Rita, ő egyébként Erdélyből származott, és aztán Erdélybe is ment vissza. A műsort is hallgatja egészen biztosan, mert az előbb lájkolta a Facebookon az ilyen bejegyzésemet, ami a mostani adással kapcsolatos. Szóval Csebuk Rita mondta, hogy van itt egy magyar rádió műsor, hogyha gondolom, akkor menjek be nyugodtan, ismerkedjem az ott lévőkkel. Úgyhogy azt hiszem, hogy 2002. szeptemberének harmadik vasárnapján nem túl nagy önbizalommal besétáltam a stúdióba, akkor még a lengyelek voltak adásban, és aztán pár perc múlva megérkezett Kálmán bácsi, utána Laci bácsi, Erika néni, és hát sokan mások. Úgyhogy onnantól kezdve a többi már történelem.
Te rendszeressé vált a rádió látogatásod. Mikor kezdted el igazából szerkeszteni, vagy mikor egy részletet, egy műsor részletet szerkesztettél benne, vagy hogy csináltad? Vagy mire kértek
kezdetben,
meg?
Kezdetben, tehát az első hetekben, első hónapokban általában csak híreket vittem, amiket az internetről szedtem le, és Laci bácsi és Kálmán bácsi is nagyon örült neki, mert amint a korábbi megszólalók, például Dani is elmesélte, vagy például Osvágy utca is elmesélte, annak idején ez még úgy ment, hogy például Kálmán bácsi a két héttel az előtti Magyar Nemzeteket itt a stúdióba, és azokat olvasta föl. Nagyon örültek, hogy friss eredményeket is tudok mondani, például a hétvégi Fradi meccsek eredményét már be tudtuk mondani a Bocskai Rádió mikrofonja mögött. Úgyhogy aztán ott befogadtak maguk közé, és egyre több dolgot bíztak rám.
Mikor kezdték hallani a hangodat? Mikor kezdték igazából beszélni?
Rögtön. Már a legelső műsorban megszólítottak engem, hogy álljak oda a mikrofon mögé, és olvassak be néhány dolgot, azonnal beledobtak a mély vízbe. De ezt úgy kell elképzelni, hogy nagyon családias volt a légkör. Erika néni meg mindegy tökéletes rendező, mindent levezényelt a háttérből. Úgyhogy amikor mondták, hogy szólaljak meg a mikrofonba, akkor megszólaltam.
Ja. Amint abban a kis reklám felvezetősből, amit végülis a te hirdetésedet bejátszottuk, abból hallottuk, de a tegnapi ünnepi műsorunkban is bejátszottunk a filmedből. Mivel hogy készítetted ezt a Bakályon ezt a filmet, az utolsó Bakály?
Utolsó magyar a Bakályon.
Bocsánat.
Utolsó magyar a Bakályon.
Azzal, hogy ezt a filmet elkezdted összerakni magadnak, ezzel gondolom, hogy nagyon sok embert megismertél. Ugyanígy volt a rádió.
Nem csak a filmmel egyébként, mert a filmet azt már igazából a Clevelandi tartózkodásomnak a végén csináltam, az 2004-es. Uh-huh. Viszont a rádión keresztül hát nagyon sok emberrel megismerkedtem. Tizi Hirma néni, Gerébi János bácsi, akkor ott volt Kávai Tibor bácsi, aki minden műsornak az állandó betelefonálója volt, és olyan 3/4-5 körül mindig ő volt a legelső, aki megköszönte a szép műsort. És hát még sokan mások annak idején, Szikora Manyi néni és a Nyugdíjas Klub, emlékszem, hogy állandó vendége volt igazából a Bocskai Rádiónak, a Vallásos Félóráknak a készítői, Bernhard Béla, vagy Antal András, vagy Siklódi Sándor, Lébánosok, ők rendszeresen megszólaltak, ugye, és hát nagyon nagy szeretettel emlékszem vissza rájuk azóta is.
Akkor úgy gondolom, hogy ez pozitív élmény volt neked.
Mindenképpen pozitív élmény volt, és óriási élmény volt annak idején megismerni a clevelandi magyarokat, és óriási élmény volt róluk filmet készíteni. De azóta is néha bele-bele nézek, és az egyik szemem sír, a másik megnevet. Tehát azért nevet, mert hogy meg tudtam csinálni ezt a filmet, és azóta is bevallom nektek, és minden rádióhallgatónak, és minden clevelandinek, hogy nekem 9 éve mióta eljöttem Clevelandből, de mai napig minden nap honvágyam van vissza.
Nagyon köszönjük szépen azt a munkásságodat neked is, mint mindenkinek, az előttünk lévőknek, akik ezt a rádiót tovább vitték és csinálták nagy lelkesedéssel. Köszönjük szépen, hogy beszélgettél velünk, és ha erre jársz, akkor gyere erre a stúdióba. Szívesen.
Megígérem, hogy ha arra járok, akkor benézek a stúdióba is. Én köszönöm szépen, hogy eszetekbe jutottam.
Köszönjük szépen, Bognár Tibort hallották.
Kérésedre Zorántól a Szép Holnapot fogjuk lejátszani most.
Szerbusz Tibor.
Thank you. én, anyám csak félve súgta még, nekünk a holnap lesz majd szép. Ez rég volt, sok éve erről nem beszél, és minden álma bennünk él, s nekünk a holnap lesz majd szép. Szép holnap, miféle harsonákra vár, miféle nemzedékre száll, miféle csillagokban áll, hogy szép holnap vár, szép holnap vár.
Ez volt az Orán, és mivel hogy nagyon fogy az időnk, és még néhány kedves volt rádiósra szeretnénk még beszélni, ezért folytatjuk. 2005 és 2008-as rádiós időszakban intenzíven részt vett egy másik fiatalember is, Bugnyár Zoltánról van szó, akitől szintén telefonon fogjuk megkérdezni, hogy miként került a rádióhoz, és milyen elgondolásból döntött úgy, hogy részt vesz a rádió műsorainak szerkesztésében. Szervusz Zoli, hallasz minket?
Először a hangját fogjuk hallani a felvételről.
Hallgatják továbbra is, a pontos idő 4 óra 14 perc, és most jöjjenek a hirdetések, milyen programokkal találkozhatnak az elkövetkezendő egy-két hétben, hónapban, sőt vannak kicsit korábbi, az időben távolabbi, de most még korai előjelzések, hogy föl tudják jegyezni a naptárjukba a fontosabb eseményeket. Már is egy április 30-ai programra szeretném felhívni a figyelmüket. A program címe Szeretlek Budapest. Ezt én is el tudom mondani, hiszen ott születtem, ott is nőttem föl, ahogy Máté Péter is énekli, bár ő inkább egy szűkebb hazáról, Angyalföldről énekli, de nekem is elég sok minden kapcsolódik Angyalföldhöz, hiszen ott jártam általános iskolába, később oda költöztem, ott laktam az elmúlt 3 évben, de most nem magamról kell beszélnem, hanem a programról. Ez egy 2 órás, 2 részes zenés, énekes, humoros, táncos kabaré lesz, tehát Szeretlek Budapest. Ez április 30-án lesz, amikor is a Hungarian Business and Tradesmen's Club dísztermében Masi énekművésznő, Szász Kati énekes táncosnő, gondolom ez szubrettet jelent, Egri József táncos komikus, Fonvald László zongora művész lépnek föl, és nem csak csodálatos dallamok és mókás, humoros, énekes darabok fognak hát ezen az estén hallhatóvá válni, hanem a gyomrot is meg lehet tölteni, méghozzá Rózsahegyi Ida kiváló vacsorájával. Azt hiszem, hogy ez a név, ez garancia mindenkinek. Tehát a Libby Roadon, a Hungarian Business and Tradesmen's Club dísztermében április 30-án Szeretlek Budapest.
Ez volt a Bugnyár Zoltánnak a hangja, és azt hiszem, hogy itt van telefonon velünk. Szervusz Zoli, hallasz minket?
Igen, itt vagyok, szervusztok, és üdvözlöm a kedves hallgatókat ismételten sok év elteltével, most már Budapestről.
Örülök.
Kiválasztanatok egy olyan részletet, amikor igazán szómenésem volt, másfél percben mondtam el, amit el lehet mondani 15 másodpercben is, de hát lehet, hogy így kellett tölteni az időt a rádióban.
Annak idején igen. Milyen hangulatot itt a rádióban, amikor te rádióztál? Mosolygós?
Jó hangulat volt általában, igen. Hát ugye megéltünk mindenféle helyzetet, amikor rögtönözni kellett, amikor be kellett ugrani. Voltunk többen, csináltuk ugye Daniékkal, Danival, később Mari is bekapcsolódott az adás szerkesztésbe, illetve vezetésbe, de voltam sokszor egyedül is. Illetve a legeslegelején pedig az imént hallott Tiborral voltunk ketten. És volt egy időszak, volt egy kis szedés, amikor ketten vezettük a műsort.
Hogy kerültél a rádióval kapcsolatba?
Nekem nagyon egyszerű volt a helyzetem, ugye én is a Calazan 2 streaming programmal kerültem ki Clevelandbe és a John Carroll University-re, és abban a szerencsében volt részem, hogy én még itt voltam Budapesten, de már hallottam a Bocskai Rádióról, ugyanis Tibor többek között ugye hát elkezdett fölkészíteni arra, hogy mi vár majd rám kint, hát elsősorban az egyetemen, hát ugye mindenféle praktikus tanácsokkal ellátott, illetve háttérinformációkat szolgáltatott, és megkérdezte, hogy egyébként lenne kedvem rádiózni. És hát egyébként rádióztam előtte is, decemberig, gyakorlatilag 2004 decemberig a Magyar Katolikus Rádiónál dolgoztam, és 2005 januárjában mentem ki, tehát egyik mikrofontól a másikig gyakorlatilag, úgyhogy nem volt olyan szempontból újdonság, hogy stúdióban kell lenni és dolgozni. Másfél egészen más volt nyilvánvalóan a műsor struktúrája, egészen más volt ugye ott a hallgatóság közege, és fantasztikus élmény volt, hogy mennyire élőek ott az adások, nem csak azért, mert élőben mentek ezek, általában konzerveket készítettem Budapesten, illetve hát volt, amikor élőadásban voltam, de gyakorlatilag több volt ott az előre elkészített anyag, ami adásba került, mint az élő műsor. És ott különben ugye nagyszerű tapasztalat volt az, hogy a hallgatók betelefonálnak, számokat kérnek, elmondanak véleményeket, illetve az, hogy hát egy nagyvárosban, amikor beszél valaki az éterbe, semmi visszacsatolás nincs. Itt pedig ugye, ha megjelentem Clevelandben egy akármilyen programon, vasárnap templomban, vagy egy ebéden, rögtön jöttek oda hozzám az emberek, és beszélgettek velem, mint a műsor vezetőjével. Úgyhogy ez fantasztikus élmény volt, nagyon sok emberrel megismerkedtem ennek a révén, és elején, amikor még azért nehezebb volt az élet, nehéz volt megvetni a lábamat Amerikában, többféle szempontból is, akkor nagyon sok segítséget kaptam, tanács, illetve hát materiális formában is.
Tehát akkor egy szó, mint száz. Szeretted, amit csináltál? Jó, kellemes időtöltés volt.
Szerettem. Igen, természetesen.
Nagyon szépen köszönjük, Zoli, neked, hogy rendelkezésünkre álltál, és neked is ugyanúgy, mint mindenkinek köszönjük azt az áldozatos munkát, amit csináltál itt a rádiónál, és ezáltal...
Köszönöm a lehetőséget.
Ezáltal nekünk is lehetőséget adta, hogy folytassuk az adást.
És most azt a zenét fogjuk betenni, amit a hirdetésedbe kértél, a Máté Péter Járom az utam.
Szervusz, Zoli!
Esős éjszakán az ütött kopott utcát nevét tudom, mert én születtem, ez az ám. Ott kísért anyám iskolába szegény, ott volt a szeme, vigyázott reám. Felé, mert én itt születtem, ez a hazám. Tudom, a nap az másutt szemben nagyobb, sok itt a füst, a korom és a köd, de itthon mégis angyal földön vagyok, a vágy út és lelúd. A köves úton sok régi barát köszönném rá. Én minden öreg haver nevét tudom, mert én születtem, ez a hazám.
És Igyekszünk, mert fogy az időnk rohamosan. Egy fiatal, energikus házaspár következett 2008 és 2011 között, amikor ők felváltva készítették Kádár Danival és feleségével Záveczky Máriával a vasárnapi rádióműsorokat. Bevallom, mi akkor kezdtük el hallgatni rendszeresebben a rádiót, addig csak néha napján. Közeli barátságba kerültünk, sokat beszélgettünk mindenről, nézeteink nagyjából egyeznek. Így akár én is mesélhetnék róluk, de nem tehetem, mert Laci itt várakozik a telefonvonalba. Arra vár, hogy szót kapjon. De mielőtt szót kapna, azelőtt egy összeállításból részletet hallgatunk meg, a Szívünk Hungarikumait.
Szívünk Hungarikumai. Fedezzük fel újra Magyarországot.
Történelmi hagyatékaink. A Szent Jobb.
A Bocskai Rádió bemutatja Szívünk Hungarikumai. Kalandozás újra a magyar tájakon. Kalandozás újra a magyar tájakon.
Első királyunkat, Szent Istvánt 1038-ban bekövetkezett halála után végakaratának megfelelően a fehérvári bazilikába helyezték végső nyugalomra. Szent királyunk testét kőből faragott szarkofágba fektették. E szarkofágot 1083. augusztus 20-án István szentélyavatási eljárása során többnapos imádkozással és csodás gyógyulásokkal övezve felnyitották. Elképzelhető az összegyűlt tömeg döbbenete, a sírban fekvő király jobb karja hiányzott. Azonnal nyomozás kezdődött, mely kiderítette, hogy a kart 1061-ben választották el a testtől, amikor a testet félve a belháborúk viharától a szarkofágból másik sírba helyezték. A jobb kart pedig egy Merkurius nevű szerzetes egyszerűen ellopta és Bihar megyében családjánál elrejtette. A megtalált Szent Jobbot visszahozták Fehérvárra, Biharban pedig egy monostort építettek, melynek emlékét a Szent Jobb nevű falu ma is őrzi Romániában. Egy gyönyörű történetet Hartwig Győri püspök 1116-ban keletkezett legenda gyűjteménye írja le. A 19. századtól első királyunkhoz kötődő kultusz fontos eleme volt a Szent Jobb körmeneten való bemutatása. Ehhez egy pompás, aranyozott, ezüst ereketartó készült 1862-ben, mely gótikus kápolnát formáz, benne üveghengerben a csodatévő királyi kézzel. Ma a budapesti Szent István Bazilika kápolnájában tekinthető meg ez az erekje, melyhez a keresztényi világban is páratlanul álló gazdag hagyományok kötődnek.
Híres feltalálók, gyönyörű tájak, mesés történetek, Szívünk Hungarikumai, Szívünk Hungarikumai.
És az elmúlt percekben Czár Lacit és a kedves feleségét Gabriellát hallhatták a Szívünk Hungarikumai CD-ről, amit nagy szeretettel hallgatok a mai napig is, elárulom. És itt várakozik a vonalba Laci. Szervusz Laci, hallasz minket?
Szervusz Lóri, és köszöntök én is mindenkit. Persze, hogy hallak, kicsit ki is kell javítsanak, a feleségemet nem hallottátok ebben az összeállításban. Ez egy kedves barátom volt Magyarországról, Nagy Andrea szignál hangja. A Gabi kevés adásban szerepelt ebben az összeállításban, de természetesen az adásokban együtt dolgoztunk.
Nagyon hasonlított a hangja. Hát szeretettel üdvözlünk, és mint mindenkit, a legelső kérdéssel rögtön le is támadlak. Azt szeretném megkérdezni tőled, hogy hogy kerültetek a Bocskai Rádióval kapcsolatba, és mikor?
Én 2008. januárjában mentem ki Clevelandbe, a Gabi után, ugye a Gabi már egy éveként dolgozott, és úgy mentem ki, hogy itt abba hagytam a rádiózást, itthon 10 éve rádióztam, valamivel szerettem volna kint is foglalkozni, és akkor már ő mondta, hogy van kint valami magyar rádió, és valaki Kádár Dániel vezeti, és ő felvette a Danival a kapcsolatot, amivel végül is úgy jutottunk el, hogy márciusban találkoztunk először a Danival 2 hónapos ott létem után, és Círják Béla jött még el, fantasztikus zenész Dani, nagyon jó barát, és az én nagyon jó barátom is, és akkor találkoztunk, és mondta Dani, hogy látogassam el, menjek be az adásba, és ott ragadtam. Tehát tulajdonképpen így alakult, mellette ugye találtam én is munkát, Friedrich Hirma és Szente Béla segítségével, mai napig nagyon hálás vagyok nekik, és utána gyakorlatilag 2 éven keresztül majdnem minden vasárnap vezettünk adást, segítettünk a Mariéknak, volt, hogy ketten voltunk a Marival, volt, hogy csak mi mentünk a Gabival, egy adást hiányoltam, olyan adásunk nem volt, hogy csak a Danival ketten lettünk volna, úgyhogy még ezt lehet, hogy majd oldolnunk el. Ebben biztos vagyok, és végtelenül hálás vagyok nekik, hogy tulajdonképpen szülőként segítették az mi életünket. Nekem a Dani a mai napig a legjobb barátom, és amit ő ugye sajnos elveszítette be ezt a Laci bácsit, a legszebb és legjobb ebben a dologban, hogy mi a mai napig a Danival és a Marival tartjuk a kapcsolatot, kedden is például megyek hozzájuk, tehát tulajdonképpen ez a barátság ez Amerikából hazajött Magyarországra is tart a mai napig.
Elmondásod szerint 2011-ben vége szakadt ennek az időszaknak. Miért?
Hoztunk egy döntést, hogy mi azt a megszerzett tudást és azt a megerősödött hazaszeretetet, amit külföldön mindig jobban átél az ember, ezt bizonyára ti is tudhatjátok, ezt haza akarjuk hozni. Ezt be kell vallom, és ott is elmondtam Amerikában, hogy nekünk a Magyarországon szerzett tudásunk az valami kevés volt 56-ról. Én kint ismertem meg, kint tudtam meg, kint éltem át, hogy mi is volt 56. És akkor hoztunk egy döntést 3 év után, hogy hazajövünk, és itthon élünk, és itthon alapítunk családot, itthon dolgozunk. Persze közben jött nekem egy jó munkafelkérés, ami érdekes, a mai magyar média viszonyokat eltekintve már régen vége, azóta több munkahelyem is volt. Hihetetlen állapotok vannak egyébként most, hogy hozzá tegyem média szempontjából, tehát én is, amit Tibor már mondott korábban, nekem is van egyfajta honvágyam az akkori Cleveland miatt. Ti is nagyon hiányoztok. Lóri, téged emlékszem, hogy egy keresztelőn szúrtunk ki, amikor voltunk egy közös keresztelőn, ugye a kádárdami fiának a kislányát keresztelték, és én már akkor mondtam a Gabinak, hogy te figyeld, még ez a fiú egyszer rádiózni fog.
És akkor igazad lett. Mondom, hát az be kell vallanom neked, hogy én sajnálom akkor, hogy nem töltöttünk több időt együtt, vagy nem jöttünk be, hívtatok, talán egyszer bejöttünk. Laci, nagyon szépen köszönjük nektek is az áldozatos munkátokat, és Gabinak is. És ha erre jártok Clevelandbe, gyertek bármikor, szívesen látunk.
Vagyok nektek, hogy ezt megcsináltátok, és azt jó, ha tudjátok, és elmondom a hallgatóknak is, hogy ez az igazi rádiózás, amit most műveltek, hogy a Daniékat bekapcsoljátok Budaörsről, én itt Kecelen vagyok, közben a feleségem Ausztráliában hallgatja, felkészültök egy adásra, összerakjátok, tartjátok a kapcsolatot. Ez az igazi rádiózás. A média az egy hatalom, a rádió az egy hatalom, amivel élni kell, élni szabad, visszaélni sohasem, és a legfontosabb, hogy értéket teremtsetek, ezt az utat csináljátok tovább, ezt járjátok végig, és akkor van értelme az egésznek. Úgyhogy hajrá, szurkolok nektek, és mindenben támogatunk titeket infóról is.
Nagyon szépen köszönjük. Üdvözöljük kedves feleségedet és téged is. Szervusz, Laci, köszönjük szépen még egyszer. És most akkor nektek szóljon a Olái Bolyától a Magyarország című dal. Ez volt Olai Ibolya, és az igazság az, hogy akarattal hagytuk a legvégére azt a nagyszerű volt kolléganőnket, akitől a stafétát igazából átvettük. Kádár Dani és felesége Mari, amikor úgy döntöttek, hogy hazaköltöznek Magyarországra, Dani az előkészületekkel volt elfoglalva, Mari pedig az utolsó percig dolgozott, így aztán jól jött nekik, hogy már Zsolt hónapokkal előttem elvállalta a rádiónak a továbbvitelét, én csupán pár hónappal távozások előtt vállaltam el. Most igazából Marit kapjuk telefon végre, egy kis történelmi visszatekintésre, egy kis barangolásra, arra az időszakra, amikor ő volt a rádió hangja. Először meghallgatunk egy rövid műsorrészletet, és aztán jövünk vissza beszélgetni vele, pontot téve az ünnepi adásunknak.
Kedves hallgatóink, most Rúzsa Magdi egy szép felvétele következik, 4 órakor pedig új műsorra rukkolunk elő, remélem, hogy önöknek tetszeni fog. Minden héten beadunk majd egy szép verset, és a műsor címe az lesz, hogy a 7 verse. Most először hallgassuk meg Rúzsa Magdolnát. Kedves hallgatóink, mint ahogy megígértem, akkor most következzék egy szép vers, mondjuk azt, hogy a 7 verse, Radnóti Miklós, a vers címe Tarkómon a jobb kezeddel.
Tarkómon jobb kezeddel feküdtem én az éjjel, a nappal fájhatott még, mert kértelek neveddel, hallgattam, hogy keringél a vér ütőeredben. 12 felé járt, és elöntött már az álom. Oly hirtelen szakadt rám, mint réges, régen álmos, pihés gyerek.
Na és akkor itt van velünk Závetszky Mária. Szervusz, Mari, hallasz minket?
Szervusztok, gyerekek, hallok benneteket, szeretettel köszöntök mindenkit Budaörsről.
Szia, mi is szeretettel köszöntünk. Tényleg akaratta hagytunk a legvégére, mert a stafétabotot átadtad nekünk. És
hát jelképesen én adtam át, de azért azt tudjátok, igen, hogy Dani volt az adásvezető,
természetesen.
Tehát együtt adtuk át, mondjuk így, de inkább ő volt a főnök.
Természetesen. Meséljél gyorsan nekünk, mert nagyon rohan az időnk. Mikor kezdtél el rádiózni? Mikor győztek meg arról, hogy bejössz a stúdióba és csinálod a rádiót?
Lóri akkor, amikor a Szombathelyi Mária azt mondta, hogy ő most akkor befejezi, problémái vannak, és akkor Dani ott maradt egyedül a stúdióba, és szólt nekem, hogy kéne egy női hang. Én egy kicsit óckodtam, de egy-két hónap múlva bementem a stúdióba, és megérintett a stúdió hangulata, és utána már minden vasárnap mentem is.
Néhány rovatot elkezdtél, néhány rovatnak a szerkesztés a te nevedhez fűződik. Melyikek azok?
Hát Lóri, te is tudod, ez volt ugye a versa, minden hétre egy szép verset, nagyon nagy szeretettel fogadták a hallgatók, és amit főzzünk, rovat is próbáltam egyszerű, finom magyar ételeket ajánlani a hallgatóknak.
Uh-huh. És szereted, amit csináltál? Szereted a hangulatot, mindent, ami a rádió munkásságával járt?
Lóri, nagyon szerettem csinálni, és a clevelandi tartózkodásomat teljesen meghatározta ez, hogy ott lehettem a rádióba, és úgy éreztem, hogy valamit tudok adni a magyaroknak, az ottani magyaroknak, és bearanyozta a napjaimat, hogy így mondjam, igaz, sokat kellett dolgozni, de nagyon nagy szeretettel készültem mindig minden adásra, és amikor kaptam egy telefont, hogy Mari, köszönjük ezt a szép műsort, akkor még el is sírtam magam, úgyhogy azóta most is mindjárt meghatódok.
Nem volt ez egy rövid időszak, talán 7 év, azt mondtad, majdnem 7 évet.
Ezt 7 évet csináltam, igen, és az utóbbi időben meg szinte egyedül szerkesztettem a műsort, amikor Dani már ugye készült hazafelé, és csomagolás előtt álltunk, nem volt könnyű megszervezni Daninak a 20 éves kintléte után hazaköltözni, nekem meg 13 év után, úgyhogy nem volt egyszerű. De Dani így állt helyt, én meg a rádióban helytáltam, úgyhogy Zsolt meg segítettél, ugye, ott van Zsolt mellette.
Igen, itt vagyok, igen, itt vagyok.
És akkor már Lóri is segített, úgyhogy egy csipet csapat lettünk, és így végül is minden jól sikerült.
Nagyon szépen köszönjük neked is, mint mindenkinek az áldozatos munkádat, és köszönjük azt, hogy folytattad, mert akkor így most mi is tudjuk folytatni. Mari, még egyszer üdvözlünk, sok sikert nektek a Magyarországon a további életetek alakításában, és üdvözöljük Danit, téged puszilunk, szervusztok, minden jót, kellemes estét nektek.
Dani, nekem azt a számot, amit kértem, azt nagyon megköszönöm, mert gyönyörű, magasztos és felemelő ez a szám.
Köszönjük szépen.
Én nagyon keveset bejátszunk belőle, jó?
Szókolunk mindenkit, az
összes hallgatók. Mi is, szervusztok, sziasztok, köszönjük.
Volt itt mindig, aki bátran szólt, mindig voltak nagyot álmodók, a nincsből is várat építők, az el nem csüggedők. Hány nagy gondolat és mennyi szív, ami századok múltán is tenni hív, most is új erőt ad és lelkesít, hogy nagyjá légy megint, bárcsak értenénk a múlt intő szavát. Az égre vésett jelzést, mi csak szívünk lát. Jöhet bármi, te mindig tud, hogy áldott itt te fád. A hömpölygő bolyók, az erdők és mezők. Ez a otthonunk, itt kell élnünk, múltunk és jövő. Mely a téli fagyban is visszatér, mindig új tavaszt vár és jót remél, hogy fele az, hogy ér. Nem a gyűlölet, a gyávaság, csak a szeretet az, ami visz tovább, hogy szebb napokban is mindig lásd mások fájdalmát. Bár csak értenénk a múlt intő szavát, végre vésett jelzést, mi csak szívünk lát. Jöhet bármi, te mindig tud, hogy áldott itt te föld. A hömpölygő bolyók, az erdők és mezők. Ez az otthonunk.
Köszönjük szépen kedves vendégeinknek, hogy rendelkezésünkre álltak, ki személyesen, ki telefonon. Reméljük, sikerült ezzel a történelmi visszatekintéssel, időutazással föleleveníteni pár szép emléket, emlékezni azokra a nagyszerű lelkes emberekre, akik lehetővé tették szép magyar nyelvünk életbe maradását az elmúlt 30 évben. Igaz, történelmünk lépésenkénti megismerését, változatos magyar zenénk és kultúránk ápolását. Friss és reményeink szerint igaz, őszinte híreket hozva nem szakadtunk el az anyaországtól, Magyarországtól és az elszakított területektől. Ezek azok a kötelékek, amelyek segítenek megőrizni tiszta magyarságunkat. Ezt az örökséget örököltük, és ezt adták tovább egymásnak mindazok, akik előttünk jártak. Ezt kaptuk meg mi is, erre törekedtünk mi is az elmúlt másfél évben, és a jövőben is ezt a célt fogjuk szem előtt tartani. Kedves hallgatóink, ez volt tehát az ünnepi adásunk. 30 évvel ezelőtt kezdődött a magyar adás, azóta minden vasárnap önökhöz szóltak azok, akikről az elmúlt három órában megemlékeztünk. Köszönjük még egyszer nekik, nekünk mi sem lehetnénk itt nélkülük. Köszönjük áldozatos munkájukat, idejüket és erejüket. Csibiló Rándot hallották az elmúlt három órában, mellettem voltak
Molnár Zsolt,
Strober László, Hagita István.
A viszont hallásra hallgassák jövő vasárnapi műsorunkat 2-től 5-ig a 88,7-es MHz-en.